Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 6-án, hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Változóan felhős, napos idő várható, de délután és este elszórtan kialakulhatnak záporok, északkeleten akár zivatarok is. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő, Budapesten jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7 javaslatról tárgyalnak a képviselők a parlamentben a következő 2 napban.
Nincs oka a lemondásra, ezt nyilatkozta az államfő egy lengyel lapnak.
Kigyulladt a növényzet a csernobili tiltott zónában, a sugárzási szint nem ugrott meg, mondjuk a részleteket. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben, várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
Isztambulba utazik ma a miniszterelnök, hogy részt vegyen a törökországi 2 napos NATO csúcs találkozón.
Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatba leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rend előtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, közölte az egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt hozzátette, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról is.
Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosításáról. A Fidesz frakció vezetője önkényuralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása. Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újraválaszthatóságát.
Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
Megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és sajátjának érezhet.
A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről. A kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete, írta Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére.
Nincs összhangban a jogállamisággal, hogy megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, vélekedett az államfő egy lengyel heti lapnak adott interjúban.
Sólyog Tamás hangsúlyozta, Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Úgy fogalmazott, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök szerinte eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az ukrán-orosz háborúban, sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg, csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsi Katillától.
Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légicsapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűz ütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krím-félszigetet célozták, egy légikikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
Fokozódik a tűzveszély Európában, már a Balkánon, sőt keleten is egyre ijesztőbb a helyzet. Ukrajnában például a hírhedt csernobili atomerőmű környékén lobog a tűz, szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
Portugália északi részén több település is veszélybe került. Arra kérem az embereket, hogy természetesen segítsenek, de mindig tartsák szem előtt a biztonságot, mondta Vozela polgármestere. Miközben a spanyol katonák egy része Portugáliában segít, addig csak nem 250 tagjuk, valamint 400 katalán tűzoltó hazájában küzd a lángokoltásával. Ezreket evakuáltak Thessaloniki külvárosában. Mintegy 115 hivatásos tűzoltó és számos önkéntes a földről próbálta megállítani a tüzet. Több településről kitelepítették az embereket, köztük egy csaknem 160 fős fogyatékkal élő, speciális ellátásra szorulókkal foglalkozó intézet lakóit. Egy 76 éves férfit letartóztattak, akit a tűz okozásával gyanúsítanak. A katasztrófa védők homokkal próbálták befedni a már eloltott növényzetet, hogy az a szárazságban újra ki ne gyulladjon a csernobili tiltott zónában. Legalább 3 erdőtűz volt a környéken, a hatóságok közölték, a sugárzási szint a normál határértéken belül maradt.
Látványos katonai parádéval ünnepelték az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját Washingtonban.
Donald Trump elnök beszédében kiemelte, az Egyesült Államok a szabadság országa.
Most a legörömtelibb mérföldkőhöz érkeztünk el. Ez a függetlenség napjának 250. évfordulója. Nincs hozzáfogható. Az Egyesült Államok 250 éves története az egész emberiség büszkesége. Mi vagyunk a szabadság országa.
Legalább 8-an megsebesültek egy New York-i lövöldözésben szombaton késő este az amerikai függetlenség napján, jelentette vasárnap a New York-i rendőrség.
A hatóságok helyi idő szerint este 8:30 körül érkeztek a helyszínre, miután lövésekről kaptak bejelentést. A sérültek között 2 férfi, 2 nő és 4 gyerek volt. Az összes áldozatot kórházba szállították. Egy 21 éves nő válságos állapotban van. A helyszínen egy lőfegyvert találtak, de a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.
Itt a krónika. Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Ez óriási kárt okozhat az állatállományban, az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha idehaza is megjelenne, akár milliárdos nagyságrendű veszteség érhetné az ágazatot.
A legnagyobb kockázatot az illegális állatvásárlás jelenti, mivel ha valaki olcsó, ellenőrizetlen származású állatot vesz, behozhatja és elterjesztheti a kort. A Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot, hívta fel a figyelmet Helik Ferenc elnök helyettes.
Emberekre nem veszélyes, azonban nagyon komoly gazdasági károkat okozhat a betegség megjelenése, ezért is szeretnénk az állattartók figyelmét felhívni a járványügyi szabályok betartására. Kizárólag legális helyről vásároljanak állatokat.
Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány az állattartóknak, az aszály miatt csökken a legelők hozama és romlott a takarmány minősége, az ára viszont radikálisan nőtt. A gazdák azt mondják, a szokásos 6-8 ezer forintos széna bálánkénti ár helyett most 18-20 ezer forintot kérnek.
Az állattartás akkor fenntartható, ha a költségek alacsonyak, hangsúlyozta Nógrád megyei agrárkamara elnöke. Cséki Balázs hozzátette, sokan arra kényszerülnek, hogy csökkentsék az állatállományt.
Tömegesen ajánlják föl vágóhidaknak vágásra a húsmarha és ruállományokat, mert látják, hogy nem biztosított a takarmányozásra.
Az egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már északra indulnak, ha nyaralni szeretnének. A skandináv országokban a látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt.
Sokan a környezetvédelemre is figyelnek, ha úti célt választanak, mondta Kis Róbert Richárd turisztikai újságíró. Példaként említette a labdarúgó világbajnokság egyik amerikai helyszínét, a Philadelphia-i Lincoln Financial Field-et, ahol a stadion működését részben naperőművek, hidrogéntöltő állomások biztosítják, így csökkentik a széndioxid kibocsátást és az erőforrás pazarlást.
Az Egyesült Államokban a turisták egy része már azt szerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e. Tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban az Alkotás utcában a bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lecknerödön fasorból fel lehet hajtani. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás Krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot a labdarúgó világbajnokság mexikóvárosi 8-ad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Quiñones. A második játék részben egy-egy büntetőből lőtt gól született előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó. Az angolok tehát a 8 között vannak. A vihar miatt egyébként 1 órás késéssel kezdődött a találkozó. Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik, és minden bizonnyal utolsó világbajnokságen szereplő Neymar büntetőből 2-1-re szépített. Norvégia története első negyeddöntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Az újonc Isaac Del Toro nyerte a Tour de France második Tarragonától Barcelonáig tartó szakaszát, miután Tadej Pogacar átengedte a győzelmet csapattársának. Szinte rögtön a rajt után egy hármas szökevénycsoport alakult ki a 168,5 kilométeres etapon. A főmezőny végül 30 kilométerrel a vége előtt utolérte az élen haladókat. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol a címvédő Tadej Pogacsár előrébb engedte a csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói Del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert. Összetettben pedig két szakasz után a dán Jonas Vingegaard az első. Charles Leclerc győzött a Forma 1-es brit nagydíjon. A Ferrari pilótái már a rajtnál megelőzték az élről induló és VB éllovas Antonellit. A végjáték újabb drámát hozott, Verstappen a harmadik helyről összetörte a Red Bullt, ami miatt pályára küldték a biztonsági autót. A Ferrari azonnal a boxba hívta a versenyzőit. Leclerc így is megnyerte a futamot, mögötte a dobogó sorrendje azonban változott, és a kint maradó Russell megelőzte Hamiltont. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-el szemben az összetettben. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsor ajánlott. Délelőtt.
Labdázás közben kicsavarodó térd, fájó izomhúzódás, szapozás miatt, vagy éppen túrázás alatt kiforduló boka. Sokan nem készülnek a nyaralás alatti mozgásra.
A hétköznapokban 800 métert sem gyalogol, aztán elmegy egy 5 napos túrára.
Egy sportbaleset könnyen tönkreteheti az egész nyaralást. De vajon melyek a leggyakoribb nyári sérülések, és hogyan előzhetők meg ezek a balesetek? Adásunkból kiderül. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2026. július 6-a hétfő Csaba névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. A kormány szeptembertől eltörli a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mi jöhet utána, erről is beszélünk 3/4 héttől. A pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezem majd. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy stratégiailag fontos területet foglaltak el az oroszok a hétvégén, legalábbis orosz közlés szerint, ezt ugyanis az ukrán vezérkar cáfolta. Holnap viszont kezdődik a NATO csúcs Ankarában. A fő téma Ukrajna finanszírozása, illetve az ukrán és amerikai elnök is a lehetséges béke folyamatokról, vagy béke tárgyalásokról egyeztet. 7:30 után szó lesz arról, hogy Kijev rendelte meg az északi áramlat 2 felrobbantását. Erre jutott a német ügyészség. Lesz-e következmény? 7:30 után beszélünk erről. Illetve arról is, hogy 500 milliárd forintos energetikai pályázatot hirdetett meg a kormány. Kik, hogyan és mire pályázhatnak? Ezt is kérdezem majd az elemzőtől. Aztán beszélünk még arról is, hogy a miniszterelnök benyújtotta a hétvégén a 17. alaptörvény módosítást, amiben egyébként a társadalmi egyeztetés alapján szigorítás is van. Nagy kérdés, hogy aláírja-e a köztársasági elnök, elküldi-e egyébként normakontrollra az alkotmánybíróságnak. 3/4 hétkor folytatjuk a találgatást. Aztán pedig a Republikon intézet vezetőjét várjuk ide a stúdióba, mert hogy napvilágot láttak a friss párt preferencia kutatások. A Tisza vezet, fogy a Fidesz, de meddig nőhet a Tisza támogatottsága? Ezt egyébként az elmúlt 1-2 hétben több kutatóintézet is kimutatta, illetve feltette a kérdést. Erről kérdezem majd Horn Gábort. Ez tehát a ma reggel kínálata. A szerkesztő Gál Ilona, tartsanak velünk.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 19 perc, szuper autós hétvégét tartottak a Hungaroringen. Magyaródról Kreisz Bálint tudósít.
Molnár Martin dobogóra állhatott a Hungaroringen a brit Formula 3-as versenysorozatban. 3 héttel az idei Formula 1-es magyar nagydíj előtt a GT Open versenysorozat és annak betétfutamai köröztek a magyaródi pályán. A hazai nézőknek a legizgalmasabb a brit Formula 3-as bajnokság lehetett, ahol Molnár Martin a szezonban már ért el szép sikereket. A Rodem Motorsport 18 éves pilótája először ült autóba Hungaroringen, pénteken pedig megszerezte pályafutása első időmérős győzelmét. A szombati első versenyen az élről végül a 4. helyre futott be, a mai 2. futamon pedig a 3. helyre indult. A 25 perces körözés alatt sikerült mindenütt versenyzésből kimaradnia. Szép előzéseket is mutatott be, végül másodikként ért célba. A magyar szurkolók tapsolva és a nevésskandálva fogadták őt, amikor a dobogóhoz érve kiszárt az autójából. A futamot az összetettben is élen álló Nikita Petrin nyerte. Ami a többi versenysorozatot illeti, a felhozata rendkívül sokszínű. A formulautók mellett túrautókat és hosszú távversenyzésben használt prototípus autókat is figyelhetett a közönség. A hosszú távú sorozat futamát az amatőr kategóriában harmadik helyen zárt a Zsigó Antal és Walter Csaba kettőse, így ők is a pódiumon ünnepelhettek. A hétvégét a brit Formula 3-as sorozat utolsó, fordított rajtrácsos versenye zárta. Molnár Martin a 10. helyről indulhatott, az első kanyarban nagy mentéssel megúszott egy balesetet, de visszacsúszott az utolsó pozícióba, innen kellett előznie, és végül 8-ként intették le. Molnár Martin a bajnoki tabellán a harmadik, folytatás jövő hétvégén a Red Bull Ringen. Molnár Martin dobogós helyen zárta a második futamot itt a Hungaroringen. Kezdjük ezzel. Milyen volt a verseny? Hogyan élted meg belülről?
Nagyon jó verseny volt. Nagyon örülök, hogy összejött a második hely. Tegnap is sokáig ott voltam a második helyen, de végül egy hiba miatt buktam pár pozíciót. Viszont ma összejött, úgyhogy nagyon örülök ennek. Tényleg elképesztő itt a magyar szurkolók kellett versenyezni. Hatalmas érzés volt.
Amikor először kiment a safety car, nagyjából 10 másodpercig volt ez a zászló. Belülről ez mennyire volt egy furcsa jelenet, hogy igazából nem is történt semmi, amivel újra pályára jöhetett a biztonsági autó.
Igen, kicsit fura volt, nem is értettük, hogy ott mi történt, viszont utána elrendezték, hogy tudjunk újra versenyezni, úgyhogy nem volt ebből nagy probléma, csak egy-két perc értetlenség. De igen, igazából jó volt nagyon a versenyünk, és tényleg örülök annak, hogy majd légződött.
A körülményekkel hogy tudtál megbarátkozni itt azért, amikor elkezdődött a nap, kicsit szemerkélt az első, aztán elkezdett kisütni a nap, ez mennyire volt rád hatással futam közben?
Hát futam előtt egy kicsit azért néztem az egész, hogy ebből mi lesz. Futam közben is elkezdett egy kicsit szemerkélni az eső, de igazából nem zavart meg, úgyhogy meg nem lett végül változó körülményű verseny, maradt a száraz pálya, úgyhogy legalább ezzel nem volt így problémánk, de nagyon élveztem a versenyt, és tényleg nagyon jó hangulata volt.
A közönséget mennyire tudod hallani mondjuk a verseny előtt, mert egyértelműen, amikor kiszállsz az autóval, akkor mindent hallasz, de előtte, amikor odamész a rajthoz, akkor tudsz ezekre figyelni?
Igen, a rajtrácson még hallok mindent, és elég elképesztő úgy állni ott a rajtrácson, hogy tényleg ekkora hangzavar van, nagyon sok extra, nagyon nagy extra löketet adott, és tényleg nagyon jó érzés volt.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 22 perc, országos nyilvános online kérdőívet indította a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatala tervezett szélerőmű kapacitások létesítéséről és bővítéséről. A kérdőíveket szerdáig lehet még kitölteni. További részletek Cinek Eleventétől.
Okos fogyasztásmérőket telepítenek és fejlesztik a napelemhálózatot is. A hazai energiaellátás 1,5 milliárd euró uniós forrásból újul meg. A kormány a beruházásokkal csaknem 5000 megawattnyi új, megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitja meg az utat. A pályázatok július 2-ától lesznek elérhetők, és az energiaelosztást végző nagyvállalatok jelentkezését várják. Kapitány István szerint mindez növeli az ország gazdasági versenyképességét és csökkenti az importfüggőséget, mondta a napokban közösségi videójában a gazdasági és energetikai miniszter.
A villamos energia szerepe évről évre növekszik, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint épületeink fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van. Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon.
Magyarország szélerőmű kapacitása pedig 10-szeresére bővül 2030-ig. Hazánkban eddig a zöld energia termelés döntő részét a naperőművek adták. Ebben zárkózhatnak fel a szélenergiáját felhasználó rendszerek. Ennek első lépése, hogy a kormány augusztus végétől legalább 700 megawattnyi szélerőmű bővítésére ír ki pályázatot. Kapitány István szerint ez csak nem 1 milliárd eurónyi beruházást jelent majd. Az uniós források lehívása mellett egy megállapodás is segíti az energiaellátás fejlesztését. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy Magyarországgal együtt 22 uniós tagállam Európai Uniós intézményekkel és iparági szereplőkkel közösen tesz erőfeszítéseket az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsításáért. A 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 28 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét, írt a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter, aki kijelentette, fejtette továbbá, ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, kiegészíti a hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését is.
Ez egy pályázati eljárás felkészítő szakasza, amiben a kíró arra kíváncsi, hogy a jelenlegi szélerőművet üzemeltető társaságok, illetve új piacra lépni szándékozó szélerőművet üzemeltetni kívánó társaságok hol, milyen teljesítménnyel, hány turbinával kívánnak szélerőmű parkot létrehozni.
Fogalmazott kérdésemre Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője és kommunikációs vezetője az éppen aktuális online kérdőíves időszakukról.
A felmérésre vonatkozó kérdőíveket az érintettektől július 8-áig várjuk megküldeni. Ezután kezdődik egy kiértékelés, majd egy társadalmi egyeztetés, szakmai konzultáció, melynek az a lényege, hogy minden olyan kardinális kérdést a beruházni kívánókkal egyeztessünk, amely a beruházás valódi tartalmát érinti. Ezek után kerül sor a miniszter felkérésére, a pályázat kiírására, amely augusztus 31-ig meg fog történni. Az elbírálás pedig várhatóan még az idei évben sor fog rá kerülni.
A hálózati betáplálási kapacitások korlátozott volt, amiatt a hatályos villamosenergia törvény előírja, hogy a miniszter felkérésére az energiahivatal pályázatot írjon ki a rendelkezésre álló szabad kapacitások hasznosítására, tért ki rá a szóvivő, hozzátéve a pályázat műszaki és adminisztratív paramétereit a miniszter határozza meg, alapját pedig a Nemzeti Energia és Klímaterv képezi. A beérkező adatok feldolgozása anonim módon történik. Az energiahivatal szigorú protokollt alkalmaz, a társaságok adatait elkülönítetten kezelik. Ugyanakkor a minisztérium az elosztók és a MAVIR számára a döntéshozatalhoz szükséges a megfelelően agregált vagy célzott információk továbbítása, tette hozzá Scherer Zsolt.
Hogy tervezni tudjuk azt, hogy hol milyen kapacitások állnak rendelkezésre, illetve ez hol vág egybe a szélerőművet üzemeltetni kívánó társaságok elképzeléseiben. Magyarországon a tavalyi év december 31-i adatok alapján a szélerőművek összes beépített kapacitása ez 325 megawattot meghaladja. Ez a teljes beépített kapacitásunk 2,8%-a, tehát nem egy magas érték. Ha ezt még hozzáteszem azt, hogy az összes szélből előállított villamos energia nézve a mai MAVIR villamos energia forgalmának ez mindössze 1,4%-a, akkor azt hiszem, hogy ez indokolja a fejlesztést, és természetesen az is indokolja, hogy a szélerőmű máshogy működik, mint a napenergia, tehát lehetnek olyan szakaszok, időpontok, amikor a szélenergia rendelkezésre áll, amikor a nap már nem. És nagyon fontos egy villamos energiarendszer működtetése szempontjából azt, hogy természetesen az ellátás biztonság mellett folyamatosan rendelkezésre álljon a villamos energia.
A hivatal szóvivője hangsúlyozta, míg a napenergia termelése napsütésben gyakran bőséges, estére a rendszerirányítónak vagy fosszilis forrásokra, vagy importáramra kell támaszkodnia, ezért a szélerőművek telepítése fontos szerepet játszhat a kiegyenlítésben. Jelenleg 27 engedélyeztetett erőmű van az országban, 32 telephelyen összesen 171 darab szélkerékkel, elsősorban Nyugat-Magyarországon az M1-es autópálya mentén. A legkisebb torony mintegy 50 kW-tal, legnagyobb park pedig 48 megawatt kapacitású. Scherer Zsolt arról is beszélt, a pályázat fő szempontjai az üzem és nemzetgazdasági hatékonyság, az átláthatóság, a befolyásmentesség és az egyedi bánásmód.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni. Továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüller-Alfred utcától a Hungária körútig, valamint a Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Vészkős gyoma között ma minden második vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. Mékót és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, a Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A Csepeli gyorsvasúton ma estig tart a karbantartás, a H7-es hév helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hozott egy kis felfrissülést a hétvége, de milyen idő várható már ezen a héten, illetve a mai napon országszerte, ezt már a Hungaromet munkatársától, Kókai Ádámtól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma felhős és napos időszakok, valamint területek gyakran váltják egymást, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben ismét nagy területen lesz élénk, sőt olykor erős lökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő, legközelebb hideg front majd szerdán érkezik.
Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Folytatódik a munka az országgyűlésen. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. A kormány ezért új híveket és motorvonatokat is vásárol majd a felszabadított uniós forrásokból. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hallégtalanná a másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Fél hét múlt 3 perccel. Máté Szalkán 1932-től működik kórház. Most sötét fellegek tornyosulnak a korszerűen felszerelt többosztályos intézmény felett, amely közel 100000 ember ellátását biztosítja. Mivel megyei fenntartású, a szülészeti osztályt és annak fekvő részét bezárták, működését szünetelteti. A város lakossága a Semmelweis napon este csöndes, fáklyás felvonulással fejezte ki ragaszkodását az intézményhez. A kialakult helyzetről, a város erőfeszítéséről dr. Hanusi Péter polgármestert Zsoldos Barnabás kérdezte.
Máté Szalka polgármesterével, dr. Hanusi Péterrel beszélgetek, és egy nagyon furcsa helyzet van a városban. Van egy gyönyörű kórház, ami közel 100000 ember ellátását biztosítja. Ugyanakkor megjelent a kórház vezetésének kommunikéje, ugye megyei fenntartású üzemeltetésű kórházról van szó, és a Máté Szalka is oda tartozik, hogy a szülészeti osztályt június 15-től augusztus végéig bezárják, tehát nincs fekvőbeteg ellátás. Polgármester úr megszervezte a demonstrációt, hogy ez azért nem jól van így.
Megyei fenntartású abban az értelemben, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórházak és oktatókórházhoz tartozik a Mátészalkai Tagkórház, állami fenntartásban működik. Ez egy békés, szeretetteljes kiállás a Mátészalkai Kórház jövőjéért és a Mátészalkai szülészetért. Mi csak jelezni szeretnénk, hogy mi azt szeretnénk mindenképpen, hogyha szeptembertől újraindulna a szülészeti osztályon a fekvőbeteg ellátás. És mi továbbra is akkor érezzük magunkat biztonságban, mi mátészalkiak is környékbeliek, hogyha ebben az intézményben ez az osztály is, és egyebekben a többi osztály is működik ügyeleti ellátással úgy, ahogy hosszú-hosszú évtizedeken át az emberek megszokták. Nem bezárták hivatalosan ezt az osztályt, hanem úgymond szüneteltetik a működését. Ezt a nyári szabadságolásra, illetve az egész országban tapasztalható szakorvos hiányra vezeti vissza a megyei intézménynek a vezetése. A 2,5 hónapot nagyon soknak érezzük. Nyilván ilyenkor azonnal felrémlik az ember fejében, hogy nehogy ez véglegessé váljon. És ezért fejezzük ki mi a szeretetünket, a ragaszkodásunkat, a kiállásunkat az egészségügyi dolgozók mellé. A legnagyobb békességben mentünk körbe a városon a Mátészalkai Kórházért és a Mátészalkai szülészetért.
Ez a látványosabb része. De amit ön megfogalmazott, az, hogy nem ölbetett kézzel akarja nézni a város. Tevőlegesen részt akar venni, akár hozzá akar járulni, hogy működjön ez az osztály.
Minden évben számtalan esetben kellett tárgyalni azért, hogy a Mátészalkai Kórház így működjön, mint a szülészeti osztály szüneteltetése előtt. Nem egyszer, nem kétszer ment fel egy év alatt Budapestre, kormányzati szereplőkhöz, országgyűlési képviselőkhöz az ember azért, hogy a kórház működjön. Volt, amikor sikerrel jártam, volt, amikor nem. Most azt érzem, hogy olyan helyzet kezd kialakulni, ami nem csak a Mátészalkai, hanem a vidéki kórházak szempontjából is nem megnyugtató. A szakember hiány most már tényleg jelentős. És hogyha a magyar kormány nem avatkozik be valamilyen új megoldással, humánpolitikusként erre lenne is megoldási javaslat, hogy ez hogyan lehetne, a vidéki kórházak hamar a Mátészalkai szülészeti osztály sorsára jutnak abban az esetben, hogy több osztályt esetleg majd szüneteltetni kell. Ezért mi azt mondtuk, hogy hát a Szabolcs-Szatmár-Vármegyei Orvosi Kamara vezetőjével és munkatársaival, illetve a Mátészalkai orvosokkal kidolgozunk egy olyan javaslatcsomagot, amely a Mátészalkai Kórház hosszú távú jövőjét biztosítaná. Természetesen ezt szeretnénk majd az egészségügyi miniszter úrnak is, illetve a döntéshozóknak, országgyűlési képviselőknek eljuttatni. Most én azt érzem, hogy ez is kevés. Azt mondtam a fáklyás felvonulás résztvevőinek, ezt nem hagyhatjuk így, pénzt is kell mellé tennünk, és ezért első évben 10 millió forinttal kívánjuk támogatni valamilyen formában azt a tevékenységet, hogy azokat az orvosokat díjazzák pluszba a vármegyei intézmény vezetői, akik Mátészalkán ügyeletet vállalnak, és reméljük, hogy akkor nagyobb kedvel érkeznek majd a Mátészalkai szülészeti osztályra, vagy akár más osztályra is azok a kiváló szakemberek, akikre nagy szükségünk van.
Mit mondanak az orvosok? Mit lehet hallani, hogy miért nem jönnek történetesen Mátészalkára? Lakhatási gondok miatt, vagy a kisvárosi jellege miatt? Hiszen aztán minden van, termálfürdő, vasút, közút, autópálya. Lehetne sorolni még hosszan, hogy mi minden városiassá teszi az itt élést.
Mátészalkán és a legtöbb vidéki kórházban nagyon leterheltek az orvosok. És legyünk őszintén, itt Szatmárban a betegeknek az egészségi állapota, hát az nem olyan, mint az ország szerencsésebb vidékein. Mert vegyük most a szülészeti osztályt. 3 hét nem tellett el a szüneteltetés óta, de már tudunk egy esetről, amikor nem a szülészeti osztályon, hiszen az már be volt zárva, pontosabban szüneteltetve volt, de megszült egy anyuka. Nem osztályos körülmények között. Nincs idő arra ebben a térségben, 20 perc, 30 perc, vagy Nyíregyháza rinyában 40 vagy 45 perc, hogy odaérjen a mentő, vagy éppen odaérjen az a kétségbeesett apa, aki már beindult szüléssel párját viszi be valahová. Éppen ezért nyújtott biztonságot a térségben élőknek is a Mátészalkai szülészeti osztály is. Mindegy, hogy a sürgősségről beszélünk, mindegy, hogy a traumatológiáról, a sebészetről sorolhatnám az osztályokat. Éppen a Vármegyei Orvosi Kamara elnökével beszélgettünk ezen a békés, fáklyás felvonuláson.
És politikamentes, mert ezt olvastam más kommunikében is, vagy kihangsúlyozták az emberek. Nem politikai megnyilvánulás.
Igen, ez konkrétan kérdés. kértem, hogy minden egyes híradásban így szerepeljen, hogy itt mi nem valaki ellen, a kormány ellen, vagy bárki ellen tüntessünk, vagy egy másik kórház ellen, ugye Fehérgyarmatra került át most ideiglenesen az ellátás. Mi nem a Fehérgyarmati kórház, meg a Vásárosnaményi kórház ellen tüntetünk. Mi hálásak vagyunk a nyíregyházi orvosoknak, hogy nagyon-nagyon sok ügyeletet vállalnak. Máté Szalkán is eljönnek, és amikor nincsen szabadságolási időszak, legalább eddig biztonságban működtek ezek az ellátások, ezért hála és köszönet illeti őket. Mi nem valami vagy valakik ellen, hanem valamiért szeretnénk békésen kifejezni ezt a szeretetünket. Ez a valami meg csupa nagybetűvel a Máté Szalkai Kórház és többek között a szülészeti osztály jövője. Erre hívjuk fel a figyelmet, és természetesen kifejezzük azt, hogy ez most itt egyébként mindig a szeretetről szól, és a kórház melletti kiállásról szól.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 40 perc, a kormány szeptembertől, tehát a következő tanévtől eltörli a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, ami eddig meghatározta a tanároknak adott juttatásokat. Számos kritika érte egyébként a rendszert részben, hogy aránytalan adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem ad valós képet a teljesítményről, és nem támogatja a szakmai fejlődést, de hogy mi jön, vagy mi jöhet utána, erről is beszélgetünk a következő percekben Tóth Tündével, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével. Önökével jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Segítsen nekem, legyen kedves, én mindig nagyon gondban vagyok, én magam is gyakorló anyaként is, de hogy mindig nagyon nagy gondban voltam azzal, hogy egy pedagógusnak a teljesítményét hogyan vagy mivel lehet értékelni. Léteznek-e erre valós mérőszámok? Mitől függ egy pedagógus teljesítménye? Mitől lesz valaki jó tanár? És hogyan lehet megítélni ezt a teljesítményt?
Köszönöm szépen a kérdést. Egyébként nagyon értékes és fontos témát feszegetünk. Meg kell mondanom őszintén, és ezt a pedagógusok szakszervezete is kritizálta az elmúlt években, hogy egyik napról a másikra bevezessenek egy ilyen pedagógus értékelést, az abszolút átgondolatlan volt, méghozzá azért, mert Magyarországon nincsen meg az értékelésnek a valódi kultúrája. Az eddigi teljesítményértékeléssel egyébként más problémáink is voltak, például indokolatlanul magas adminisztrációs terheket jelentett a kollégák számára. Ez ugye megint a diákoktól és a gyermekektől vette el az időt, valamint olyan szempontok alapján próbálták értékelni a kollégákat, amelyek nem voltak alkalmasak arra, hogy megítéljék a pedagógusok valódi szakmai teljesítményét. Mi egyébként úgy gondoljuk, hiszen a PSZ-nek van egy javaslatcsomaga, méghozzá egy ötelemű bérrendszer javaslatcsomagunk. Ennek az első eleme az, hogy újra vezessék vissza a pedagógusok bértábláját, hogy a státusztörvény eltörölte a bértáblát, csak egy minimum és egy maximum összeget szabott meg pedagógus besarolásonként. Mi azt gondoljuk, hogy a bértáblát azonnal vissza kell állítani, hiszen ez kiszámíthatóságot jelent a kollégák számára, és ugye itt lehet igazán figyelembe venni a pályán eltöltött időt például. A bérrendszerünk második eleme az a pótlékrendszer, például munkaközösségvezetői pótlék, osztályfőnöki, és így tovább. Harmadik eleme a bérrendszerünknek az, hogy minden egyes túlmunkát fizessenek ki. Ez azt jelenti, hogy ugye 60 óra ingyenes helyettesítést is el kell törölni, és minden egyes többletmunkát, többlettanítást meg kell fizetni a kollégáknak.
Bocsásson meg, hogy itt a szavába, vágok, és mindjárt folytatjuk a negyedik elemtől. Igen. Csak itt ugye a plusz munkákkal, ki tudja azt, hogy otthon egy pedagógus mennyit dolgozik, mennyit készül órára például, vagy meddig javítja a dolgozatokat?
Igen, ez szintén nagyon jogos kérdés. Azonban itt nem csak azt a plusz munkát nem ismerték el, amit a pedagógusok otthon végeznek, hanem egyébként a gyerekek körében eltöltött plusz munkákat sem. Teljesen nonsens, hogy a státusztörvény alapján évente 60 óra ingyen helyettesítésre is kötelezhették a kollégákat. Ez ugye azt jelenti, hogy a pedagógusnak bent kell lenni az intézményben, és be kell menni egy másik órát helyettesíteni. Tehát ez olyan többletmunka ráadásul, amire tanúk is vannak, hát teljes osztályok látják, hogy mikor melyik kolléga helyettesítette az órákat, és ezeket sem fizették ki. Arról nem is beszélve, hogy mi van akkor, hogyha a pedagógus versenyre viszi a gyermeket, vagy például mi van akkor, hogyha kirándulás szervez, és így tovább. És itt vissza is kanyarodunk a negyedik elemre, hiszen ugye a negyedik elem az azt takarná, hogy minden egyes célfeladatot fizessenek ki, egyfajta célprémium, tehát ha mondjuk a pedagógus rendezvényt szervez, mondjuk egy, nem tudom, farsangi ünnepséget, akkor tudja, hogy a rendezvény megszervezéséért fog kapni, most hasamra ütök, 30 ezer forintot. És az ötödik elem lenne a teljesítmény alapú bérezés. Mi azt javasoljuk, hogy a nevelőtestületek maguk döntsék el, hogy milyen szempontok alapján szeretnének teljesítmény alapú bért kapni. Ezt rögzítsék az iskolai dokumentumokban, például a szervezet és működési szabályzatban, és a bértömeg egy kis részét, pár százalékát fordíthassa erre az iskola vezetés, vagy az intézmény vezetés. Tehát ne egy személyben az igazgató döntsön, hanem a helyettesek és a munkaközösség vezetők véleménye is számítson az értékelésnél.
No, hogyha jól értem az előzőekből, amit elmondott, de hogyha nem, akkor javítson ki, legyen kedves, hogyha itt a plusz juttatások kifizetéséről van szó, ez azt jelenti, hogy akkor viszont nyáron a pedagógusok tulajdonképpen csak egy alapbért kapnának, nyáron nem lenne meg ugyanaz a juttatási rendszer, ugye a mondjuk úgy, hogy szűk két hónapos szünet alatt, mint ami egyébként a 10 hónap alatt, ugye, amíg a tanítási időszak tart. Ez az egyik. A másik viszont, és ez talán egy kicsit jobban érdekel, hogy említette, hogy az értékelés valódi kultúrája nincs meg Magyarországon. Nyilván nemzetközi példákat vesznek ilyenkor alapul, vagy megnézik, hogy máshol ez hogyan működik. Hogyan működik? Mi az, amit nemzetközi példákból például át lehetne ültetni Magyarországra?
Az első kérdésére válaszolva, egyébként most is gyakran csak az alapbérüket kapják a pedagógusok a nyári szünetben, tehát vannak olyan intézmények, ahol például munkaközösségvezetői pótlék, vagy osztályfőnöki pótlék a nyári szünet időtartamára nem jár. A másik kérdésére válaszolva, itt ugye szülők is pontozhatták az eddigi teljesítményértékelési rendszerben a kollégákat, aminek valóban nincs meg a kultúrája, illetve a diákok is pontozhatták a kollégákat, és ez a rendszer visszaélésekre adhatott okot.
Ugyanakkor ezek a nemzetközi példák, amelyeket említettem, hogy nyilván vizsgálják ezeket a nemzetközi példákat, hogy ahol mondjuk az értékelés valódi kultúrája az magasabb, az mitől magasabb, vagy mitől működik, hogyan lehet ezt jól kialakítani, és hogy azokból milyen példákat lehet átvenni?
Erre a kérdésére így konkrétan nem fogok tudni válaszolni. Viszont ugye az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
A szakszervezetek nyilván egyeztetnek erről, ugye ön említette ezt az 5 pontos vagy 5 elemű bérrendszert, ugye ez egy 50 pontos javaslatcsomagnak a része, amit még a választások előtt nyilvánosságra hoztak, ezt valamikor tavaly november környékén alkották meg. Egyébként a szakszervezetek közötti együttműködés, illetve egyetértés az milyen, hogy látja?
Elkezdek akkor a kérdés különböző részeire reflektálni. Az 5 elemű bérrendszerünket már a Fidesz kormány idején is eljuttattuk az oktatás irányításnak, akkor nem talált értő fülekre a javaslatunk. A szakszervezetek közötti egyeztetésről mi alapvetően a PDS-szel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével szoktuk egyeztetni az álláspontunkat. Ha megnézik egyébként a szakmai javaslatcsomagjainkat, akkor gyakorlatilag hatalmas nagy átfedés van a kettő között. Azt azonban szeretném elmondani, hogy a valódi tripartit társadalmi párbeszéd jelen pillanatban még nem működik. Ezt a Fidesz kormányzat az elmúlt években tudatosan próbálta leépíteni, hogy a tripartit egyeztetés azt jelenti, hogy az állam, a munkáltatók és a munkavállalókat képviselő szakszervezetek, azok egyszerre egy asztalnál ülve beszélik meg az egyes intézkedéseknek az esetleges következményeit, és mondják el a véleményüket egy-egy intézkedési javaslatcsomagról.
No, bocsánat, most már túl vagyunk bőven az időnkön, ennyi fért most ebbe a beszélgetésbe, és hogyha megvannak a háromoldalú egyeztetéseknek az eredményei, vagy elindul a folyamat, és látjuk az irányt, akkor természetesen ismételten beszélünk majd a kérdésről. Tóth Tünde, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke volt a vendégünk, a témánk pedig az volt, hogy a kormány eltörli a következő tanévtől a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, és várjuk, hogy mi jöhet helyette. Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 50 perc az Amerika világ számára ugye egyenlő a szabad világgal, lehetőségek országának számít. 2026-ban ünnepli fennállásának 250 éves évfordulóját, ez most éppen a hétvégére esett, július 4-e, a hőség némileg azért átírta az ünnepséget, de hogyan alakult ki, majd változott a szabad világ az elmúlt 250 évben, miről árulkodik a jelenlegi állítólag belső identitásválság, és hogyan tudja ezt ellensúlyozni a hagyományosan külső csillogás. Erről is beszélgetünk a következő percekben Németh Viktóriával, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát több szempontból rendhagyó ünnepség volt most ugye a hétvégén az Egyesült Államokban, a hőség átírta némileg a programokat, de hogyha megnézzük azt, hogy az Egyesült Államok most milyen helyzetben van, ugye említettem én ezt a szabad világ kategóriát, meg a lehetőségek országát, hát mennyire számít még annak az Egyesült Államok, honnan indult és most hol tart?
Az Egyesült Államok egy rendkívül összetett kultúra, és mondhatjuk azt is, hogy egy kísérlet arra, hogy filozófiai elveket hogyan lehet átültetni a gyakorlatba. Voltak ennek már kritikusai a maga korában, az 1830-as, 40-es években Alexis Tocqueville, francia filozófus arról írt, hogy hiába a szabadság földje az Egyesült Államok, és hiába törekszenek arra, hogy mindenkinek lehetőségeket biztosítsanak. Ez hosszabb távon azért saját maga visszajára is fordulhat, és egy rendkívül atomizált társadalom alakulhat ki, ahol nagy ellentétek vannak a lakosságon belül, és igazából ezek nem új tendenciák, nem arról van szó, hogy az elmúlt néhány évben lett rendkívül polarizált az amerikai társadalom, és nagyon erősek például a két párt, a demokrata és a republikánus párt szavazói között az ellentétek. Egyébként arról beszélünk, hogy 80-90% az elutasítottság egyik párt híveinek a másikkal szemben, és ezek a tendenciák azért már több évtizede velünk vannak.
Mennyire bonyolítja, és itt nem a választási rendszerre gondolok, hogy egyáltalán, hanem egyáltalán az amerikai rendszert, akár gazdaság, akár politikai vagy identitás kérdésekben az, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok egy olvasztó tengely. Beszéltünk arról, hogy a lehetőségek országa, meg a szabad világ, ugye nagyon sokan az elmúlt nem csak évtizedekben, évszázadokban, hát ebből alakult ki gyakorlatilag az Egyesült Államok társadalma. Szóval, hogy ez mennyiben könnyű vagy nehéz, mert hogy mindenki más kultúrát hoz vagy hozott magával ebben az országban.
Igen, ezek a kultúrák részben meg is maradtak, és van egy közös amerikai identitás is, és ebben nagyon fontosak az olyan ünnepek, mint például a Függetlenség napja, ami most volt július 4-én, ez a 250 éves évforduló, és az Egyesült Államokban több más hasonló ünnep is van, akár azt is megemlíthetjük, hogy a hálaadás talán még a karácsonynál is fontosabb ünnep, vagy akkor biztos, hogy mindenki szabadságon van, és ezt a legközelebbi hozzátartozóival szeret ünnepelni.
No, ugye most ez az ünnepség, ami ugye a hétvégén volt, meg nyilván még eltart egy darabig, több szempontból érdekes, ugye mondtam én itt az időjárást, aztán itt van éppen a foci VB-nek az időpontjára esik, és a sportdiplomácia az egy nagyon jó alkalom tud lenni arra, hogy egy ország a saját renoméját építse. Az egyik kérdés, hogy mennyire van most szüksége az Egyesült Államoknak itt a renomé építésére. Már csak azért is, mert két háborúban vett vagy vesz részt valamilyen módon most az Egyesült Államok, vagy legalábbis két nagy háborúban, aztán a többi katonai konfliktusról most ne beszéljünk, de hát nem sikerült ugye dőlőre jutni, vagy a béketárgyalások továbbvinni egyelőre az orosz-ukrán háborúban. Aztán itt van a közel-keleti konfliktus, amit szintén nem sikerült 100%-osan megoldani. Ez hogyan befolyásolja az Egyesült Államok geopolitikai helyzetét?
Itt egy nagyon fontos tényezőről beszélünk, ami nem feltétlenül csak a katonai konfliktusokban nyilvánul meg, ez az úgynevezett puha hatalom, vagy soft power, és ez arról szól, hogy az Egyesült Államok vonzóvá tegye magát a világ minden állampolgára számára, hiszen az első számú szuperhatalomról beszélünk, amikor az Egyesült Államokról van szó, és ennek nagyon sokféle vetülete van. Ennek vetülete az is, hogy nagy sporteseményeket tud az Egyesült Államok megrendezni, vagy a 250. évforduló alkalmával számos állam és kormányfő érkezik az országba, és az idei évnek ezt a kis ambivalens hangulatát mutatja például az is, hogy harmadik Károly brit uralkodó látogatást tett áprilisban az Egyesült Államokban, és ez olyan visszás hangokat váltott ki, akár a helyi amerikai sajtóban, akár a nemzetközi sajtóban, amely inkább a megosztottság irányába mutat, hiszen pont az, a Nagy-Britannia volt az, amitől a brit birodalom, amitől függetlenedett az Egyesült Államok, és ennek a látogatásnak pedig volt egy ilyen imperialista, vagy úgymond gyarmati utózöngéje, amelyet sokan nem tudtak értelmezni, vagy megfelelően helyén kezelni, és rámutat arra is, hogy az Egyesült Államok és Anglia között is most bizonyos feszültségek vannak ez a nyugati szövetségesi rendszeren belüli töredezettségnek vagy törésvonalnak is szoktuk nevezni, ami az utóbbi időszakban kialakult. Az Egyesült Államok máshogy látja a világrendet, illetve azt, hogy milyen irányba szeretné ezt formálni, mint az európai szövetségesek, és ezt a helyzetet igyekezett orvosolni ez a látogatás is, ugyanakkor mégsem biztos, hogy ez lett az utózöngéje.
Tud simulni a két ország közötti, nem nézeteltérésnek mondanám, hanem tényleg, amit ön is említett, hogy van egy gyarmati, meg egy a gyarmati rendszertől elváló ország, és hogy valahogy az identitásban mégis benne maradt ez a gondolkodás, ezt nagyon jól mutatta ugye a brit látogatás, hogy a két ország közötti kapcsolat az kell-e egyáltalán enyhülni? Egyáltalán az Egyesült Államok mit szeretne? Világcsendőre lenni, szuper hatalomként van jelen, már csak a gazdasága miatt is. Mi az Egyesült Államok célja?
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között mindig is volt egy úgynevezett különleges kapcsolat, ami különlegesen jó viszonyra utal, és arra, hogy nagyon sokszor ugyanazon a platformon voltak nagy nemzetközi konfliktusok rendezése során is. A másik helyzet, ami talán érdemes figyelembe venni, most a labdarúgó világbajnokság hátterében zajlott egy szabadkereskedelmi megállapodásnak az újra tárgyalása, ez Kanadával és Mexikóval állt fenn, és itt ugyanúgy megmutatkoztak ezek az ambivalens helyzetek. Ugye az Egyesült Államok törekszik rá, hogy visszaszerezze a vezető szerepét, és ne egy háromoldalú megállapodás legyen, hanem rá tudja erőltetni a véleményét a két szomszédos országra. És Mexikóval egészen sokáig előre haladtak a tárgyalások, és itt már egy ilyen különutas megállapodás, mondhatjuk azt, hogy körvonalazódik, hiszen rögtön a labdarúgó világbajnokság után július 20-án lesz ennek egy újabb fordulója.
Ugyanakkor a bevándorlási kérdések, és akkor éppen Mexikóval kapcsolatban, azok mennyire nehezíthetik meg ezeket a tárgyalásokat?
Mindenképpen van feszültség a két országnak a viszonyában, de nagyon szorosan egymásra utaltak, éppen például az autóipar, a feldolgozóipar miatt.
No, hát az iménti témánkról egyébként találnak egy bővebb elemzést az Ökonomusz gazdaságkutató honlapján. Német Viktória elemzővel beszélgettünk a kérdésről. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Augusztus 16-áig.
Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték!
Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 6-án hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újabb rendkívüli ülést tartanak a parlamentben ma és holnap.
Nincs oka a lemondásra, ezt nyilatkozta az államfő egy lengyel lapnak.
Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, mondjuk a részleteket. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben, várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
Isztambulba utazik ma a miniszterelnök, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón.
Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendeleti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosításáról. A Fidesz frakció vezetője önkényuralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása. Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újraválaszthatóságát.
Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
Megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és saját hibájának érezhet.
A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről, a kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete, írta Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó választ lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére.
Nincs összhangban a jogállamisággal, hogy megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, vélekedett az államfő egy lengyel heti lapnak adott interjúban.
Súlyog Tamás hangsúlyozta, Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Úgy fogalmazott, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök szerint eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására.
Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az ukrán-orosz háborúban, sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsi Katillától.
Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légi csapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűzütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krímfélszigetet célozták, egy légi kikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett.
Nem vett részt apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője, az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán három fia is jelen volt, de utóda nem.
Mojtaba Hamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra.
Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, és a holttesteket is nehezen tudják kiemelni. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban számos külföldi szervezet segít. Szokolai Kinga és Császár Attila összefoglalója.
Venezuela északi részén 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Nehéz a helyzet. A holttestek már erősen bomlanak, amikor megpróbáljuk kiemelni őket, egyszerűen szétesnek, számolt be egy tűzoltó. Azonosításuk is egyre nehezebb. A fertőző betegségek kialakulásának esélye pedig növekszik. Sok helyen rögtönzött sátorkórházakban látják el az embereket. Több mint 12000-en sérültek meg, az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásból is számos külföldi szervezet veszi ki a részét. Őszintén szólva, semmit nem kaptunk a kormánytól, pedig kértük, hogy segítsenek. Máshonnan érkezett emberek támogatnak, mesélte egy nő. A katasztrófa sújtotta Venezuelának több mint 140 ország nyújtott segítséget valamilyen formában. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Az újjáépítésre a kormány egy 200 millió dolláros alapot hozott létre, a Nemzetközi Valuta Alap együttműködés.
Itt a krónika.
Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, közölte az egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt hozzátette, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról is.
Magyarország energia mixe nagyon kényes, és a változtatásoknak mindig hosszú távú következménye van, mondta Tóth Máté energiajogász.
Hozzátette, hazánk villamos energiáját több forrás biztosítja, például Paks 1, a gáztüzelésű erőművek és a naperőmű. A kormány tervei szerint 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növelnék Magyarország szélenergia termelését. Tóth Máté szerint azonban a mostani hálózat ezt nem bírná el.
Új 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírna. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőművi kapacitás létesítés elférjen.
Hiába terjedtek el a digitális fizetési módok, a magyar családok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Nemzeti Bank szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, amivel lemond a lehetséges befektetésekről.
Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, 2016-tól számítva 5000 milliárdról 10000 milliárd forintra emelkedett az otthon tartott készpénz összege.
Az emberek számára még most is a igazi biztonságot az jelenti, hogyha neki otthon van a pénze, bármikor tudja használni. A másik ok az, hogy az elmúlt években a jövedelmek is jelentősen emelkedtek, tehát megemelkedett az az összeg is, amit valaki biztonsági tartalékként otthon tart magának.
Szakértők szerint a készpénz használat visszaszorítása fehérítheti a gazdaságot, ezért a kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak.
Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét, tájékoztatott Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
4,3 tonna per hektár körül lesz az őszi árpának az eredménye, ez tavaly 5,6 tonna volt. A búzái még tragikusabb, 5 millió tonnára vártunk tavasszal, most már látjuk, hogy a 4 millió tonna se lesz meg. Nagyjából az 50% fölött vagyunk egy picivel a búzából, eddigen 3-6, 3-8 tonna per hektár az országos eredmény, és 980 ezer hektár az összes búza vetést vett.
A szakember szerint az aszályos időszakok miatt új technológiai megoldásokra és olyan növények meghonosítására lesz szükség, mint a cirok, az őszi borsó, az olajretek és a mustár.
Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán, ennek oka a folyó teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. A helyszínről Skultéti József jelentkezett.
Július elején Szolnoknál a Tisza híd pillérei általában méteres vízben állnak, most szárazon vannak. A folyó közepénél, a hajózási útvonalban, itt Szolnokon is, Nagykörűnél is, és a folyó több szakaszán is alig éri el a vízmélység a 90 cm-t.
A súlyos csapadékhiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A tavaink is negatív csúcsokat döntenek, a velencei tavat a kiszáradás fenyegeti. 1 centiméterrel alul múlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 centiméteres vízállást, vagyis már át lehet sétálni a tavon.
Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységekre volt szükség.
A kiemelt acélépítményt a vasúti pályanyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M3-ason és a főváros irányába. 60-tól helyenként araszolva lehet előre jutni.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Andrássy úton, a Baltyi-Zsilinszky út előtt. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Útszűkület nehezíti a haladást, a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt már javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Nagyok.
Álompár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő, Bellányék, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Vendégem Trokán Péter Jászé Maridia, színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Várja önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 15 perc, légiutasok jogai, hőhullámok, erdőtüzek, hangazdálkodók helyzetének megerősítése. Egyebek mellett ezekkel a témákkal foglalkozik ezen a héten az Európai Parlament. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Írország július 1-én vette át az unió soros elnökségét Ciprustól, ezért holnap az ír miniszterelnök Michel Martin ismerteti Strasbourgban az ír elnökség fő célkitűzéseit a következő 6 hónapra. Ezek között hangsúlyosan szerepel a következő több éves költségvetés idei elfogadása. Ezt a munkát főleg azért gyorsítaná fel az Európai Tanács elnöksége, mert tartanak attól, hogyha jövőre Franciaországban a nemzeti tömörülés nyeri a választásokat, az felboríthatja az elképzeléseket, de egyelőre nagy viták vannak a tagállamok között. A gazdagabb észak-európai országok csökkentenék, míg a déliek inkább növelnék a közös költségvetést a 2028 és 34 közötti időszakra. Most, hogy Orbán Viktor már nem jelent akadályt, nagyok a várakozások, hogy több területen is előrébb tudjon lépni az unió, írja a Politikó. Az egyik ilyen terület az unió bővítése, a lap azonban megjegyzi, hogy az évekig húzódó magyar vétó miatt több tagállam megváltoztatná a döntéshozatali szabályokat, még mielőtt új tagokkal bővülhetne az unió. Strasbourgban ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők arról a szabályozásról, amellyel az unió megerősíti a légiutasok jogait. A frissített szabályok egyebek mellett nagyobb felelősséget rónak a légitársaságokra, hogy időben tájékoztassák az utasokat a késés esetén járó kártérítésekről, és megtiltják azt is, hogy különültessék egymástól a családtagokat. Eddig gyakori probléma volt, hogy csak felár fizetése ellenében ülhettek egymás mellé a fapados járatokon. Holnap az Európai Parlament napirendjén lesz az európai gépjárműipar versenyképességének megerősítése és a munkahelyek védelme az ágazatban. A szektort főleg a beáramló olcsó kínai járművek veszélyeztetik, mert a szigorúbb európai szabályok és a kínai állami támogatás miatt az európai gyártók nem tudnak versenyezni a kínai márkák alacsonyabb áraival, ez pedig leépítésekkel fenyeget az autóiparban, ami főleg Németországban veszélyezteti a munkahelyeket. Ugyancsak holnap az Európai Parlament előreláthatóan jóvá hagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a gazdálkodók megsegítése érdekében javasol az Európai Bizottság. A mezőgazdaságban az emelkedő műtrágya árak miatt a termelők költségei egyre növekednek, ami hozzájárul az élelmiszerek drágulásához és az agráriumból élők megélhetését is veszélyezteti. Szerdán vitáznak a képviselők arról, milyen válaszokat adhat Európa a klímaváltozás hatásaira, hogyan lehet növelni az állampolgárok felkészültségét és hatékonyabban védekezni a visszatérő hőhullámok és erdőtüzek ellen.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 19 perc, az oroszok bejelentették, hogy elfoglalták azt az erődvárost, amely Donbasz kulcsfontosságú szállítási és nagy ipari központja. Hogy ez pontosan mit jelent a háború kimenetele szempontjából, és az ukrán dróncsapások hogyan befolyásolják az orosz gazdaságot, ezzel együtt az oroszok katonai erejét. Arról is beszélünk a következő percekben. Vendégünk a témában Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Bejelentették ugye az oroszok, hogy elfoglalták ezt a területet, ugyanakkor az ukrán vezérkar cáfolta ezt az elért orosz eredményt. Mi az igazság, hogyha lehet ilyet kérdezni egy ilyen dezinformációs kampányban?
Hát ugye ebből a székből nehéz megmondani, hogy pontosan mi az igazság. Ez általában úgy szokott lenni, és minden bizonnyal ebben a helyzetben is úgy van, hogy javarészt elfoglalták már ezt a Konstantinivka nevezetű erődvárost, ez tulajdonképpen az ukrán erődváros sornak a déli végén helyezkedik el, de azért még különféle zsebekben, ahogy a katonák szokták mondani, folynak harcok. Tehát valószínűleg javarészt tényleg elfoglalták, de azért még folyamatosak a harcok, és ezek a harcok valószínűleg egyébként még eltartanak akár egy-két hétig is, vagy talán még tovább is, de azért az elég világos, hogy javarészt ezt elfoglalták.
Most ugye különböző elemzésekben azt olvasni, hogy valamelyest megindult az orosz hadsereg ismételten a fronton, valamennyit haladnak előre, ugye az elmúlt hetekben, hónapokban inkább arról beszélgettünk, hogy lelassult ez az előre menetel, vagy hát inkább úgy befagyott a frontvonal. Erőteljes bombázásba kezdtek, drónokkal bombázni kezdték ugye az ukránok Oroszországot. Most azt mondja az orosz elnök, hogy az orosz erőknek ki kell terjeszteniük a biztonsági zónák határait, éppen a nagy hatótávolságú, elsősorban az orosz olajipar célzó támadások, dróntámadások miatt. Megerősödött Ukrajna légiereje és a légvédelme is, de úgy tűnik, hogy erre Oroszország nem igazán volt felkészülve. Milyen az orosz légvédelem?
Ugye Oroszországnak nem gyenge a légvédelme, de egy hatalmas területet kell védenie. Tehát jól láthatóan még az erős orosz légvédelem is kevés ahhoz, hogy minden célpontot meg tudjon védeni. Különösen a mostani légitámadási új korszakot élünk, ugye a drónok tömeges bevetésének a korszakát, amikor egy-egy célpontot akár több száz drón is támadhat egyszerre, és ezeket ugyan el lehet hárítani, ezeket a drónokat, de a tömeges bevetés az túl tudja terhelni ezeket a légvédelmi eszközöket. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a több százból mondjuk a 95%-át elhárítják, de hogyha már néhány drón eljut a célpontjáig, különösen, hogyha azok olyan úgynevezett puha célpontok, mint mondjuk egy olajfinomító, ami hát ugye könnyen gyullad, akkor az rendkívül komoly károkat tud okozni, és ugye az ukrán stratégia már jó ideje az, hogy Oroszországnak az olajipari infrastruktúráját támadják, a saját olajellátásának az akadályozása érdekében, illetve az orosz olajexport és így a bevételek akadályozása érdekében. És ez egészen odáig, amíg az iráni háború miatt magasan voltak a világon az olajárak, addig nem is okozott végzetesen komoly károkat Oroszországnak, hiszen Oroszország nagyon drágán tudta eladni a világpiacon az olaját. De most, hogy a béketárgyalások miatt összeomlottak az olajárak, ugye most Oroszország körülbelül egy harmadát kapja annak a pénznek, amit egy hónappal ezelőtt még megkapott az olajáért. Eközben még ezt az infrastruktúrát is támadják, Oroszország nagyon komoly bevétel kieséssel kell, hogy szembenézzen.
Na éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy akár az üzemanyag ellátásban most milyen fennakadásokat okoznak ezek az ukrán támadások?
Úgy tűnik, hogy komoly fennakadásokat tud okozni, tehát mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres. Most ezzel persze magát a háborút nem lehet megnyerni, ezzel az elfoglalt területeket nem lehet visszaszerezni, de a nyomást lehet gyakorolni, növelni a Putyin elnökön, illetve az orosz vezetésen annak érdekében, hogy állapodjanak meg egy béke keretfeltételeit.
Ugye most mindkét fél, az orosz és az ukrán is szorgalmazza ezeknek a béketárgyalásoknak a folytatását, és szó is volt arról, hogy hamarosan majd az amerikai főtárgyaló Steve Witkoff és Jared Kushner ismételten majd a térségbe utazik Ukrajnába. Ugyanakkor tegnap Zelenszky felhívta, illetve a hétvégén Zelenszky, az ukrán elnök, felhívta az Amerikai Egyesült Államok elnökét, és már elkezdtek beszélni ugye ezekről a béketárgyalásokról, vagy a lehetséges útról. Holnap kezdődik Ankarában a NATO csúcs, amelyiknek a fő témája tulajdonképpen Ukrajna katonai finanszírozása, egyik témája Ukrajna katonai finanszírozása, és ott állítólag folytatja is az amerikai, illetve az ukrán elnök a béketárgyalásokról szóló megbeszéléseket. Mi várható?
Igen, hát ugye azt kell tudni, hogy a NATO-nak évente maximum egy csúcstalálkozója van, tehát ez egy fontos csúcstalálkozó lesz, és hát egyértelmű, hogy csomó téma lesz az asztalon, de hát egyértelmű, hogy az ukrajnai háború lesz az egyik legfontosabb téma. Zelenszky elnök jelen lesz Ankarában, nyilván a szövetségesi körben, tehát 32-es körben is tárgyalni fognak, de ami ennél talán fontosabb, hogy lesz újra személyes Zelenszky-Trump találkozó. És itt nyilván Trump azt akarja majd elérni Zelenszkynél, hogy mutasson nagyobb hajlandóságot a békekötésre. Persze, ugye nem csak Zelenszky múlik a dolog, ne? Tehát ugyanígy nyomás kell gyakorolni a Putyin elnökre is. Ezt persze nem a NATO csúcsválkozó keretében fogja tenni. Ugye itt fontosabb a Jared Kushner és másoknak a moszkvai tárgyalásai majd a jövőben. Minden esetre nyilván az amerikaiak mind a két félre nyomást próbálnak gyakorolni. Ugye itt az a kérdés, hogy milyen feltételek között lehet megállapodni, és egyelőre ott nincsen elmozdulás, hogy az oroszok ragaszkodnak ahhoz, hogy a Donbassnak a maradék részét, gyakorlatilag ezeket az erődvárosokat, amiről az előbb beszéltünk, megkapják. Ukrajna pedig ezt elutasítja.
Ugyanakkor Ukrajna egyik szövetségese és Ukrajna között, ugye Lengyelország és Ukrajna között most egy törésvonal is mutatkozik. Szalagcímek most arról szólnak, hogy bekeményít a lengyel kormányfő, és mindenkit óvatosságra int Ukrajna pénzügyi támogatását illetően, mert ugye ezen a csúcs találkozón véglegesítik majd Európa felelősségvállalását Ukrajna védekezésének támogatásában. Hogyha Ukrajna valóban elveszíti ezt a szövetségesét, most még csak feltételezésekről beszélünk, hiszen még most itt egy nagyon törékeny kapcsolatról van szó, akkor az mivel jár Ukrajna számára?
Ugye, Ukrajna nagyon kemény álláspont. Emlékezhetünk ugye, hogy Magyarországgal szemben is milyen kemény állásponttal lépett föl, és ugyanilyen kemény állásponttal lép föl Lengyelország irányába is, ugye emlékezzünk vissza, hogy olyanokról neveztek el katonai egységeket, akik a második világháborúban lengyelek lemészárlásáért voltak felelősek, és ezt hosszú idő óta lehetett tudni, hogy ez Lengyelország számára, mindegy, hogy ki van kormányon, ez egy elfogadhatatlan álláspont, és mégis meglépte Ukrajna ezt a lépést. Tehát itt egy komoly, mindig is létezett korábbi feszültség tört a felszínre. És itt ugye egy katonailag, katonai fontosságában megerősödött Ukrajna lép fel egy a NATO-ban az egyik legerősebb szövetségessel szemben, Lengyelországgal szemben.
Tényleg fél percünk maradt, miért nézik el Ukrajnának ezeket a határfeszegetési kísérleteket, akár a NATO-ban, akár az Európai Unióban?
Azért, mert Európa a saját biztonságát gyakorlatilag Ukrajna kezébe helyezte. Ahelyett, hogy a saját erejét növelte volna meg mondjuk az elmúlt évtizedben, ehelyett gyakorlatilag Ukrajnára költött, és az ukrán képességeket erősítette meg annak érdekében, hogy majd Ukrajna védi meg Európát.
Innen folytatjuk legközelebb. Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Pacsirta mező utcában, a Kiscelli utcánál. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az Alkotás utcában, a Krisztina körút előtt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Farkas Renát, a BKK Info.
Fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Holnap szavazhoz az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Az egyeztetéseken szó lesz a többi között a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszászolnoknál. A csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Fokozódik a tűzveszély Európában, miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett szombat este óta ég a növényzet, Ukrajnában pedig a Csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 33 perc, a következő percekben pedig energetikai kérdésekről beszélgetünk. Vendégünk Hortai Olivér, a Századvég klimapolitikai és energetikai üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Két témát tervezett nekünk a szerkesztő ma reggelre, az egyik ugye az északi áramlat kettőnek a felrobbantása, mert ugye a német ügyészség szerint Kijev rendelte meg ezt a robbantást, a tavaly elfogott Kuznyacov az ukrán állami hatóságok parancsára tervezte meg és vezette a szabotás akció végrehajtását. Több szempontból is érdekes nyilván ez a kérdés. Részben azért, mert ugyan megépítették ezt a gázvezetéket azért, hogy Németországba, Oroszországból gáz szállítson. Ugyanakkor az engedélyt, a német engedélyt nem kapta meg 2021-ben, tehát egy működésképtelen vezetékről, nem működésképtelen, de használaton kívüli vezetékről volt szó. Ugyanakkor, bár 100%-os Gazprom tulajdonban van, ennek a vezetéknek a finanszírozását öt másik ország is állta, ugye Németország, Franciaország, Anglia, Hollandia, illetve Ausztria, akik hosszú távú hitelekből finanszírozták mindezt. Visszakérik-e valaha ezt a pénzt, vagy visszakapják-e valaha ezt a pénzt?
Ha megengedi szerkesztő, azt mondja, néhány kiegészítéssel kezdenék. Itt két vezetékpárról van szó. Az első vezetékpár az északi áramlat egy gázvezeték, a másik pedig az északi áramlat kettő, ahol az engedélyeztetési problémák felmerültek, amelyekre szerkesztő asszony is utalt, az északi áramlat kettő gázvezeték, ami valóban fizikailag elkészült, már talán föl is töltötték gázzal, tehát műszaki akadálya nem lett volna a szállítások megkezdésének, de ahogyan azt a korábbi német kormány egyik minisztere egyébként el is ismerte nyilvánosan, politikai okokból lassították ezeknek az engedélyeknek a kiadását. Egyébként a német-orosz kereskedelmi kapcsolatok megromlása az részben erre vezethető vissza, és ha visszaemlékszik szerkesztő, azt mondja, 2021-ben, amikor kevesebb gáz érkezett valamivel Oroszországból a korábbiakhoz képest, akkor az orosz fél ezt részben ezzel magyarázta, hogy hát ő nagyon szívesen szállít többet, hogyha megkapja az északi áramlat 2 az engedélyt. Az északi áramlat 1 gázvezeték az egészen 2022 nyaráig zavartalanul működött. 2022 júniusában, ha jól emlékszem, akkor a szankciós adok-kapok odáig fajult, hogy az orosz fél elkezdte csökkenteni a vezetéken történő szállítások volumenét, arra hivatkozva, hogy a német szankciók miatt a vezeték karbantartása korlátozottan lehetséges. És a 2022-es nyár az erről a vitáról szólt, hogy akkor most 40%-os kapacitás kihasználtságon üzemele a vezeték, vagy több. És aztán, amikor augusztusban jött a nagy karbantartás, akkor azt követően állították le. A robbantás az mind össze egy másfél hónappal ezek után történt. A másik kérdés, vagy a kérdés második része az arra vonatkozott, hogy visszakapja-e az a konzorcium a pénzét, ami ebbe pénzt rakott. Itt is egy pici kiegészítés, hogy itt nem országok pénzéről van szó, hanem egyes országokban működő vállalatok pénzéről. Itt folyik a pereskedés, és még egyelőre nem világos, hogy hogyan fogják kompenzálni ezeket a szereplőket, ahogyan az sem teljesen világos, hogy a vezetéknek van-e és hogyha igen, akkor milyen jövője. Az elmúlt egy-másfél évben több ízben lehetett arról olvasni, hogy asztalra kerül a vezeték lehetséges helyreállítása, ami hát egészen új politikai kérdéseket vet föl, ahogy maga az ügy is, az, hogy most a német ügyészség kimondta, hogy egy Ukrajna által megrendelt, vagy Kijev által megrendelt akció volt. Szerintem az a nagyon nagy kérdés, hogy mi következik mindebből, és hogy a németek ténylegesen végigviszik-e ezt, ugyanis ez nekik, a jelenlegi kormánynak is politikailag nagyon kellemetlen lehet. Nem véletlen, hogy az AfD, a jobboldali AfD hétvégi tisztújításán is ez szóba került, ez a helyzet, hogy ezt bizony ki kell bogozni, ezt az ügyet.
No, és innen szerettem volna folytatni azt még az előzőekhez, csak annyit, hogy a német jog szerint a polgári célpontok ellen irányuló támadás háborús bűncselekménynek minősül, amelyet legalább 3 év kevésbé súlyos esetekben pedig 1 év szabadságvesztés szabható ki, majd összefolytatódik a tárgyalás. No, de nézzük azt, hogy amiről ugye ön is beszélt az előzőekben, hogy hétvégén az AfD szorgalmazta az olcsó energiának a használatát, vagy visszavezetését, ezt majd ön elmondja nekünk, mert egy nagy kérdés lehet az, hogy a háború lezárta után például az orosz gázra szüksége lehet-e még Németországnak, vagy fogják-e, használhatja-e bármilyen módon. Bár a diverzifikáció nyilván Nyugat-Európában jól halad, sőt vannak olyan országok, például Hollandia, ahol gyakorlatilag teljes egészében ki akarják vezetni a gáznak a használatát, de hát a német iparnak nagy szüksége lenne az olcsó energiára.
Hát ez abszolút így van. Az Európai Unió és Németország versenyképességi problémáinak egyik gyökéroka, hogy többszörös áram és gázárakat kell fizetnie egy német vagy európai iparvállalatnak, vagy amerikai, vagy egy kínai versenytárshoz képest. A szerkesztőasszony orosz gázról beszélt, és valóban az elmúlt években az európai energiapolitika célkeresztjébe kerültek az orosz energiahordozók. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 2027, azaz a jövő év szeptemberéig teljesen be kell tiltani ezeket a beszerzéseket. Energiapolitikai szakmai perspektívából ez egy teljes abszurdum. Tehát nincs jelentősége annak, hogy egy adott gáz molekula az honnan érkezik, a beszerzéseket, az ár és az ellátás biztonsága, teljesítmény az, ami befolyásolja. Tehát energiapolitikai
olcsóbb az orosz gáz, mint amit mondjuk máshonnan szerez be Németország?
Hát egy meglévő vezetékes infrastruktúrán keresztül beszerezni gázt, az tipikusan olcsóbb, mint cseppfolyósított földgázt vásárolni egy jóval távolibb kontinensről. Egyébként a kérdés ennél annyiban bonyolultabb, hogy az Európai Unióban az árazást a mindenkori kereslet és a kínálat jelöli ki. De hogyha a kínálat bővül, hogyha több helyről szerezhetnek be gázt, energiahordozókat a szereplők, akkor az leszorítja az árat. A magas árkörnyezetnek jelenleg éppen az az egyik fő oka, hogy szelektívan, vagy szelektív vásárlásra kényszeríti a szabályozó a beszerzőket.
No, elbeszélgettük ezzel a témával az időnket, úgyhogy egyetlen egy percünk maradt arra az energiatörvény tervezetre, amiről még szerettem volna beszélni, illetve hogy milyen projekt indul most ugye az energia tározóknak, fogyasztóknak, rendszereknek az energiapályázatok tekintetében.
Igen, itt valóban, amiben szerintem jelentős változás van, az az időjárás függő megújulók és elsősorban a szélerőművek beépítettségének a jelentős növelése, és azok a programok, törvényjavaslatok, amelyek most elindulnak az új kormány részéről, ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy lehetővé tegyék azt, hogy a jelenlegi beépített szélerőművi kapacitás több mint 10-szeresére növelhető legyen. Ennek komoly ellátásbiztonsági következményei vannak, és komoly ellátásbiztonsági kihívásokat okoz, úgyhogy az az új 500 milliárdos pályázat, amire szerkesztő asszony utalt, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
Nyilván egy fogyasztót az érdekel, hogy a dinamikus tarifával nekünk nő vagy csökken a rezsiszámlánk.
Hát ez majd az ajánlatok eldöntik, de nehéz elképzelni olyan dinamikus tarifát, olyan fogyasztói profilt, amely alapján a jelenleginél kedvezőbb árakat tudna egy szolgáltató garantálni.
Hortai Olivéra, a Század Vég üzletág vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Hét óra 42 perc, Szalai Szilárd politikai elemző a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
No hát, a hétvégén ismét felkerült a közösségi médiában a miniszterelnöktől egy újabb videó, amiben arról értesít bennünket, hogy benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Ennek a lényegét ugye 12 pontban foglalta össze. Javaslat azonnali hatállyal megszüntetni a köztársasági elnök megbízását, 12 éves időkorlát képviselőknek, visszaállítaná 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, és akkor még majd beszélünk a következő percekben arról, hogy mi fog történni. Nyilván itt az egyik lényeges pont most az, hogy ez az alaptörvénymódosítás oda kerül majd a jelenlegi köztársasági elnök Súlyog Tamás elé, aki kérdés, hogy aláírja ezt, vagy elküldi-e normakontrollra az Alkotmánybíróságnak? Mert hogyha itt mindenki jóvá hagyja, akkor gyakorlatilag a saját halálos ítéletüket is aláírják.
Így van, ez egy nagyon érdekes és banánköztársaságokat idéző szituáció, hogy egy alkotmánymódosításba írjuk bele tulajdonképpen azt, hogy a köztársasági elnök és mellette számos más közjogi méltóság, például az Alkotmánybíróság egyes tagjai, azok kikerülnek a hivatalukból. Annál is inkább érdekes megfontolás az a Tiszapárt részéről, mert jelenleg is lenne olyan alkotmányos és jogi eszköz, amellyel egyébként felelősségre vonható lenne a köztársasági elnök. Ők mégsem a jogállami útvonalat választják ehhez, hanem egy ilyen nagyon furcsa szabályozással az alaptörvényt, amely ugye mind az állam működésének, mind a demokráciának, mind amit mi Magyarországnak hívunk, annak az alapkeretrendszerét határozza meg. Ebbe egy ilyen névre szóló, tulajdonképpen felpántlikázott jogalkotást tesznek bele. Ez abszolút minden. Egyébként nem csak jogállami elvektől, hanem vagy a jogszellemétől távol álló intézkedés, amelynek nyilvánvalóan politikai bosszú célzata van. Ugye itt a köztársasági elnök részéről ő ezt elküldheti normakontrollra, valóban az Alkotmánybíróság valamit majd megállapít, de azért azt látjuk, hogy mivel a jelenlegi kétharmados kormánynak megvannak az eszközei arra, hogy elmozdítsák a köztársasági elnököt, és hát a politikai szándék pedig elég nyilvánvaló, ez valószínűleg előbb-utóbb ilyen vagy olyan módon meg fog történni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy eldöntött kérdés. Ami ennek az oka, hogy ez mindenképpen meg fog történni, és itt azt hiszem, hogy a jobboldali vagy ellenzéki közösségnek is hát van szembenézni valója saját magával. Én azt gondolom, hogy egy elképesztő politikai rezignáltság van mind a két táborban, mind a mostani kormánypárti, mind a mostani ellenzéki táborban, és ez a politikai rezignáltság olyan hát kvázi diktatórikus nem felhatalmazás, de mozgási lehetőséget ad Magyar Péternek, hogy a saját táborából bár vannak, akik felszólalnak, de azért nem látjuk azt, hogy egyrészt onnan megvédenek, és a jobboldali táborból is ezek a hangok talán túl gyengék ahhoz, hogy meg akadályozzák Magyar Péter alkotmányos álmok futását, mert ez az, és tényleg egy banánköztársaság redukálja Magyarországot, amelyben most nem az amerikai nagyvállalatok, hanem az Európai Néppárt a tartótiszt.
Ugye civil jogvédő szervezetek is kifogást emeltek fel az alaptörvény módosítása ellen, a Helsinki Bizottság, a TASZ, illetve az Amnesty International is. Azt mondják, és ez utóbbi, ez nagyon érdekes az Amnesty Internationalnél, hogy csak a tisztességes eljárás jelent mindannyiunk számára garanciát arra, hogy soha nem vagyunk kiszolgáltatva a hatalom önkényének.
Most viszont ki vagyunk, éppen ezt fejtegettem az előző gondolatmenetben, hogy azt látom a magyar közgondolkodáson, és úgy általában a választói attitűdön, hogy teljesen kiszolgáltattuk magunkat a hatalom önkényének, ami nem egy helyes, és egyébként a magyar politikai, meg úgy általában nemzet karaktertől szerintem egy borzasztóan távol álló dolog, és éppen ezért azt gondolom, hogy nem is tartható fenn a végtelenségig. Magyar Péter, hogyha nem függeszti fel azt az alkotmányos álmokfutást, amit jelenleg végez, akkor majd a nép fogja erre rákényszeríteni előbb-utóbb. Most még ennél a pontnál nem vagyunk. De a Velencei Bizottság és a más egyébként ilyen jogvédelemmel, meg civil aktivizmussal foglalkozó szervezeteknek az állásfoglalása azért borzasztóan érdekes, főleg a Velencei Bizottságé, mert ez egy érdekkonfliktus a Tiszán belül is, hogyha a Velencei Bizottsággal szembe helyezkednek. Ugye a Velencei Bizottságnak ugyan az ajánlásai nem kötő erejűek, nem kötelező erejűek, de azért, amikor a jogállamisági eljárások megindítása vagy lezárása körüli tárgyalások vannak, akkor a Velencei Bizottság állásfoglalásait, illetve az annak való megfeleléseket, azokat elég erősen számításba veszi a bizottság. Na most ugye Magyarországgal szemben a hivatalos indoklás szerint a jogállamisági normák megsértése miatt van folyamatban hetes cikkely szerinti eljárás. Ha Magyar Péter ezen a helyzeten ront, akkor az nem azt fogja jelenteni, hogy megindulnak azok a források, amelynek a hazahozatalát ő már be is jelentette. De hát ezek a források még nincsenek itt, ráadásul, hogyha a jogállamiság ellenes lépéseket tesz mondjuk a Velencei Bizottság értékelése szerint, akkor ezek a források nem is lesznek itt. Tehát ez pedig a Tiszának egy, hát hogy mondjam, az eredet történetéhez tartozó ígéret volt. Ha ezt megszegi Magyar Péter, egy nagyon nehéz helyzetbe kerül. Márpedig egyébként a Velencei Bizottság állásfoglalásában mind a köztársasági elnök elmozdítására vonatkozóan fogalmaztak meg kritikát, mind egyébként az Alkotmánybíróság korhatárára vonatkozóan fogalmaztak meg kritikát. És az utóbbi azért érdekes, mert erre van konkrét az Orbán kormány idejéből származó analógia, amelynek kapcsán viszont olyan határozatot is hozott a Velencei Bizottság, amely Magyar Péterre nézve nem lenne most kedvező. Ez pedig nyilvánvalóan az uniós források visszatartását jelenteni, ami egy teljes politikai csőd lenne a Tiszának.
No, két percünk és két kérdésem van még. Az egyik ugye ebben a törvénytervezetben benne van is, hogy benne van az is, hogy eltörölni a kormány a költségvetési tanács vétójogát. Ugye eddig csak akkor lehetett elfogadni a költségvetést, vagy akkor fogadhatta el az országgyűlés, hogyha azt a költségvetési tanács is jóvá hagyta. Eddig ez egy viszonylag erős jogosítványnak számított. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem lesz ellenőrző testülete a költségvetés elfogadásának? Egyáltalán ez mivel jár, vagy mivel járhat?
Ugye itt egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a költségvetés átalakítása hogy fog nézni, hogy a Magyar Péterék azt is megígérték, hogy egy teljesen új költségvetést fognak alkotni. Ennek az új költségvetésnek viszont a sarokszámait nem láthatjuk. Ami támpontot adhat, hogy ez hogy fog kinézni, az a különböző szakértői nyilatkozatok, meg mondjuk az Európai Uniós forrásterveknek az átalakítása, ott ugye például az egészségügyre és az oktatásra szánt forrásokat lehúzták, és közlekedési, illetve a zöld energetikai átállásra vonatkozó sorokat húzták fel. Itt is én azt gondolom, hogy egyébként majd a szociális vonalon lesznek költségcsökkentések, de bárhogy is alakul az új költségvetés, valójában nem ez a lényeg, hanem az, hogy Magyar Péterék levették azt a szabályozó szervet, amely erre bármilyen ráhatást gyakorolhat. Ez tulajdonképpen egy egyszemélyi joggyakorlást jelent, amely láthatjuk, hogy nem áll távol attól a kormányzati kultúrától, amelyet Magyar Péter meghonosított. Tulajdonképpen ez is megint, ahogy említettem, a banánköztársasággá válás felé egy lépés.
No, fél percünk maradt, ön egy fél mondatban említette azt, hogy az ellenzéknek nincs megfelelő ereje ugye ahhoz, hogy lépéseket tegyen most ezzel az alaptörvény módosítással szemben vagy kapcsolatban. Mire van ereje most az ellenzéknek? A kutatóintézetek számai azt mutatják, hogy veszít népszerűségéből a Fidesz.
Hát ugye jelenleg a parlamenti politizálásban próbál meg a Fidesz valamiféle terepet szerezni magának, amelyben szembesítik Magyar Pétert azokkal a demokratikus deficitekkel, amelyeket az eddigi jogalkotásával meghozott. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon biztosan eredményre vezethet, de jelen pillanatban van egy olyan, az abszolút filmszínházba ez nem illik bele, és az abszolút filmszínház ezt megpróbál felülírni.
Tényleg egy mondat, honnan lesz ereje a Fidesznek?
Csak a mozgalmi és alulról szervező civil világból, hiszen egy nagyon heterogén, széles tábor, amelyben nagyon sok gondolat van, és ez erőt adhat az ellenzéknek.
Szalai Szilárd politikai elemző volt a vendégünk, köszönjük szépen! Óra 52 perc, és tulajdonképpen az előző beszélgetést egy kicsit kiszélesítve folytatjuk a következő percekben Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
No, június végén készült ugye egy felmérés, ami szerint nem hanyatlott a Tisza körüli lelkesedés, a párt hiba határon belül növelte előnyét a Fidesszel szemben, miután a Tisza 1%-pontot erősödött, a Fidesz-KDNP támogatott a 2 pontot csökkent a teljes népesség körében, és a Republikon Intézet szerint jelentősen visszaesett a Fidesz szavazók száma, jelenleg 1,6 millióra becsülik. Innen induljunk akkor ezzel a beszélgetéssel. Ugye én az előzőekben idéztem ebből a friss kutatásból, nézzük, hogy mit mutatnak a számok.
Hát nézd, azt mutatják a számok, hogy a Magyar Péterék nem csak hogy meg tudták tartani a támogatottságukat, hanem jelentősen növelni tudták. Ezt ha számszerűsítjük a teljes népesség alapján, az azt jelenti, hogy kb. 4,4 milliónyi Tisza szavazó lenne a 3,3-hoz képest, ami hát egy óriási növekedés, és a Fidesznek a 2,1 milliónyi hazai szavazója, mert ugye csak ezt mi ezt mértük, határon túl nem kutattunk, pedig 2,1-ről 1,6 millióra csökkent. Ez mind a kettő nagyon jelentős mozgás, és ez azt jelenti, hogy fideszes szavazóknak kellett megjelenni szép számmal, nem 1-200 ezernek a Tiszánál, hiszen nem nőtt annyira a bizonytalanok bázisa, mert azt szoktuk látni, hogy a törzszavazó először bizonytalan lesz, és csak utána áll át. Itt viszont valamiféle más folyamatot látunk. Tehát úgy tűnik, hogy a Tisza nem csak, hogy az tud menni azon az úton, amit megígért a sajátjainak, hanem egy olyan úton megy, ami egy széleskörű társadalom ami bázist eredményez számára. A Magyar Péterék el tudták érni a magyar társadalom jelentős részét. Ilyet még nem nagyon láttunk a rendszerváltás óta.
Ugye új szelek fújnak, de hát a széljárás az tud változni. És hogyha mondjuk elérkezik a népszerűtlen intézkedéseknek az időszaka, akkor vajon hogy alakulnak, vagy hogy alakulhatnak a számok? A Republikon mellett más kutatóintézetek is gyakorlatilag hasonló számokkal, eredményekkel jöttek ki. Ugyanakkor a Medián részéről Han Endre pontosan arról írt és arról beszélt egy kereskedelmi rádióban, hogy megállhat most már lassan-lassan eléri a falat, ugye a Tiszának a népszerűsége, és visszafordulhat, és egyfajta apadásnak indulhatnak a számok.
Hát az a kérdés, hogy hova mennek a szavazók? Tehát értem.
Bocsásson meg, az törvényszerű, hogy aki most azt mondja, hogy csalódott a Fideszben, és nem szavazna most rájuk, hogyha szoktuk ezt mondani, hogyha most vasárnap lennének a választások, az automatikusan a Tiszára szavazna?
Nem kellene, hogy így legyen, de ugye egyrészt nem nagyon van más ajánlat. Ugye a Mi Hazánk továbbra is őrzi ezt az 5-6%-os támogatottságát, tehát úgy tűnik, hogy ez a szélsőjobbos szubkultúra ez van Magyarországon tartósan van. Ami egyébként azt is jelenti, hogy a Fidesz nem tudta megszólítani a szélsőjobbot, pedig Orbán kísérletet tette erre, ugye a vadhajtások, mint kedvenc orgánum, vagy hogy mi a igazodási pont Orbán számára, azért elég durva gesztus, ha
gondolja,
tetszik.
Hogy ez erről szólt egyébként hát, annak idején? Most ez csak zárójelben.
Hát azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy Orbán Viktor jól ismerve régóta, nem gondolom azt, hogy legalábbis nagyon reménykedem abban, hogy azért ez inkább egy politikai gesztus volt, mint maga a valóság, a rögvalóság. Tehát azt gondolom, hogy van látható a Fideszen belül arra kísérlet, hogy a szélső felé nyissanak, látható egy másik is. Nagyon sokféle módon beszél a Fidesz. Tehát a Fidesz ma már a törzszavazóit veszíti el. Visszanyerni ezt nagyon nehéz. Tehát azt kell mondanom, hogy valami egészen újat kellene csinálni más emberekkel, nem ebbe az irányba mennek. Ugye, hanem abba az irányba mennek, hogy tartsuk a jó irányt, amit az SZDSZ annak idején egy egész kampányban tette tönkre magát 1998-ban egy ilyen című kampánya. Tehát itt is azt látom, hogy kevés az önelemzés, kevés a változtatás, Orbánnal akarják csinálni, pedig Orbánnal szerintem nem mehet.
Hát ő most egy évre vállalta.
Igen, ez igaz, de mégis csak ő a meghatározó szereplő továbbra is, miközben a parlamentben pedig napi szinten veszíti el a csatákat a Fidesz, mert azok a figurák, akik megpróbálják fölvenni a versenyt, azok maguk is bukott emberek. Tehát azt gondolja abba vele, hogy 7 ember az előző kormányból, akik ezt a súlyos vereséget okozták, azok bennülnek a parlamentben. A Fidesz kormány fele jelenleg is parlamenti képviselő, és akik körülöttük vannak és megszólalnak, azok pedig a Fidesz legdurvább arcai, Pócs Jánosok, Német Balázsok, olyan figurák, akik az előző Fidesznek nem látszik a változtatás igénye.
Ezt értem. Ugyanakkor, hogyha már a durvaságról van szó, hogy beszélnünk kell itt a parlamenti kommunikációról, hogy ön szerint ez megfelelő, mert az jó, hogy van vita, azt mindenki elmondja, hogy végre visszatért a parlamentbe a vita, és ez akár eredményes is lehetne, de a Bohóc, Tróger, Csicska, most csak néhányat idéztem azokból a kifejezésekből, amelyeket ugye az elmúlt hetekben hallottunk. Biztos, hogy ez az irány. Én ezt egy másik műsorban már elmondtam, hogy nekem erről az jut eszembe, amikor 2010-ben, meg aztán vagy tavaly előtt is az ukrán parlamenten ugye végül annyira nem bírtak a szavakkal már a képviselők meg az indulatokkal, hogy egymásnak estek, hogy el kell lejutni idáig.
Hát én 16 évig voltam parlamenti képviselő, sok mindent megéltem, ennél sokkal durvábbakat is. Súlyos antiszemita kijelentéseket, olyan durvaságokat, amik elképesztően, gondoljunk csak Tordján József szerepléseire. Tehát én azt gondolom, hogy a politika az nem egy kisasszony sport. Tehát ez nem arról szól, hogy olyan nagyon elegánsan és olyan polgári módon működünk, miközben elvesszük az emberek jogait, lehetőségeit. Tehát azt gondolom,
értem, de hát a társadalmi közbeszédet mégiscsak meghatározza.
De nézze meg, hogy milyen érdeklődés. Soha nem volt ekkora érdeklődés a parlamenti közvetítések iránt, de elnézést a szubjektív örökeket, de késő este, amikor megyek lefeküdni a feleségem, aki nem érdeklődik a politika iránt, a Magyar Péter aznapi felszólalását hallgatja. Mert egyszerűen van az egésznek egy olyan vozás, hogy ezt akartuk. A magyar társadalom akart valami más. Nagyon. És most úgy érzi, hogy megkapta. Az az élménye van, mintha részese lenne egész folyamatnak. Magyar úgy beszél, mert megtanulta, ahogy hallani akarjuk őt. És szerintem ezek nagyon fontos erények. Tehát én nem félnék attól, hogy ez magyar közbeszél. Hát mi? A hazaárulózás. Hát,
igen, de azért már van, aki azt mondta például Márki-Zay Péter, hogy nem erre szavaztunk. De még egyetlen egy gondolat, mert most már nagyon-nagyon szűk egy percünk van, mindjárt jön a krónika. Hogyha nincs erős ellenzék, az hova vezeti az országot?
Hát az a lehető legrosszabb. Én azt szeretném, hogyha újból egy sok párti parlamentünk lenne, ez meg kell változtatni a választójogi törvényt. A igazi kérdés az lesz, hogy milyen lesz az új választójogi törvény, erre még ráér a Tisza, de ott a vízválasztó, hogy komolyan gondolják-e azt, hogy egy másféle ország, másféle parlament kell, amiben vannak zöldek, liberálisok, szocialisták és konzervatívok.
Innen folytatjuk legközelebb. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégünk. Köszönjük
szépen. Én is köszönöm.
Időjárás jelentés. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 6-án hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újabb rendkívüli ülést tartanak a parlamentben ma és holnap.
Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt az amerikai elnökkel az orosz államfő.
Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, mondjuk a részleteket. Holnap szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés.
Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel.
Kétnapos NATO csúcstalálkozón vesz részt a miniszterelnök Törökországban. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is.
A kormányfő közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendeleti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
A légi utasok jogainak megerősítéséről, az autóipar helyzetéről és a gazdálkodók előtt álló kihívásokról is tárgyal ezen a héten az Európai Parlament. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
Írország július 1-én vette át az unió soros elnökségét Ciprustól, ezért holnap az ír miniszterelnök Michel Martin ismerteti Strasbourgban az ír elnökség fő célkitűzéseit a következő 6 hónapra. Ezek között hangsúlyosan szerepel a következő több éves költségvetés idei elfogadása. Strasbourgban ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők arról a szabályozásról, amellyel az unió megerősíti a légiutasok jogait. A frissített szabályok egyebek mellett nagyobb felelősséget rónak a légitársaságokra, hogy időben tájékoztassák az utasokat a késés esetén járó kártérítésekről, és megtiltják azt is, hogy különültessék egymástól a családtagokat. Holnap az Európai Parlament napirendjén lesz az európai gépjárműipar versenyképességének megerősítése és a munkahelyek védelme az ágazatban. A szektort főleg a beáramló olcsó kínai járművek veszélyeztetik, mert a szigorúbb európai szabályok és a kínai állami támogatás miatt az európai gyártók nem tudnak versenyezni a kínai márkák alacsonyabb áraival. Ugyancsak holnap az Európai Parlament előreláthatóan jóvá hagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a gazdálkodók megsegítése érdekében javasol az Európai Bizottság. A mezőgazdaságban az emelkedő műtrágya árak miatt a termelők költségei egyre növekednek, ami hozzájárul az élelmiszerek drágulásához és az agráriumból élők megélhetését is veszélyezteti.
Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az orosz-ukrán háborúban. Sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsi Katillától.
Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légi csapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűz ütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krím-félszigetet célozták, egy légi kikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
Az ukrán drón támadásoknak komoly hatásuk van Oroszország olaj infrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a külügyi intézet vezető kutatója.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is egyeztetett.
Nem vett részt apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamanei ajatollah gyászszertartásán 3 fia is jelen volt, de utóda nem.
Mojtaba Hamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra.
A napokban ünnepelte függetlenségének 250. évfordulóját az Amerikai Egyesült Államok.
Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az USA-t gyakran egyfajta olvasztó tégelyként emlegetik, mert történelme során a világ számos részéről érkeztek oda bevándorlók, akik magukkal hozták hagyományaikat és szokásaikat, emiatt az ország kultúrája rendkívül színes. Hangsúlyozta, a különböző országokból érkezők részben máig megőrizték sajátosságaikat, ugyanakkor kialakult egy közös amerikai identitás is.
Ebben nagyon fontosak az olyan ünnepek, mint például a függetlenség napja, ami most volt július 4-én, ez a 250 éves évforduló, és az Egyesült Államokban több más hasonló ünnep is van, akár azt is megemlíthetjük, hogy a hálaadás talán még a karácsonynál is fontosabb ünnep, vagy akkor biztos, hogy mindenki szabadságon van, és ezt a legközelebbi hozzátartozóival szeretné ünnepelni.
Itt a Krónika. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete.
Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenleg illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetet biztosítana a tanároknak. A szervezet javasolja továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását, valamint azt, hogy a jövőben a pedagógusok a rendes munkavégzésen felül ellátott helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Tóth Tünde hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
Az egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már északra indulnak, ha nyaralni szeretnének. A skandináv országokban a látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt.
Sokan a környezetvédelemre is figyelnek, ha úti célt választanak, mondta Kis Robert Rihárd, turisztikai újságíró. Példaként említette a labdarúgó világbajnokság egyik amerikai helyszínét, a philadelphiai Lincoln Financial Fieldet, ahol a stadion működését részben naperőművek hidrogén töltőállomások biztosítják, így csökkentik a széndioxid kibocsátást és az erőforrás pazarlást.
Az Egyesült Államokban a turisták egy része már azt szerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e. Tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, és a holtesteket is nehezen tudják kiemelni. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban számos külföldi szervezet segít. Szokolai Kinga és Császár Attila összefoglalója.
Venezuela északi részén 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Nehéz a helyzet. A holttestek már erősen bomlanak, amikor megpróbáljuk kiemelni őket, egyszerűen szétesnek. Számolt be egy tűzoltó. Azonosításuk is egyre nehezebb. A fertőző betegségek kialakulásának esélye pedig növekszik. Sok helyen rögtönzött sátorkórházakban látják el az embereket. Több mint 12000-en sérültek meg, az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásból is számos külföldi szervezet veszi ki a részét. Őszintén szólva, semmit nem kaptunk a kormánytól, pedig kértük, hogy segítsenek. Máshonnan érkezett emberek támogatnak, mesélte egy nő. A katasztrófa sújtotta Venezuelának több mint 140 ország nyújtott segítséget valamilyen formában. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Az újjáépítésre a kormány egy 200 millió dolláros alapot hozott létre, a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésével.
Minden eddiginél több, csaknem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsett.
Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a 10 éves rendezvény jubileumát, és az Opárt legismertebb képviselője, Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. A fényalkotások mellett a belvárosban nemzetközi és hazai utcaszínházi formációk, akrobaták felvonulása is szórakoztatta az érdeklődőket.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M3-ason is a főváros irányába. Gödöllőtől helyenként csak araszolva lehet előre jutni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínelés a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után. Baleset nehezíti a közlekedést a Pasírta mező utcában a Kiscelli utcánál. A 12. kerületben az Alkotás utcában a Baks csomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Király Helgó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A változó felhőzet mellett hosszabb rívődébe időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat, és Pogacar átadta a győzelmet Del Torónak a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hatalmas küzdelmet hozott Mexikóvárosban a Mexikó-Anglia 8-at döntő a labdarúgó VB-n. A vihar miatt 1 órás késéssel kezdődött a találkozó. A mérkőzés kommentátora Regős László Pál tudósítása következik.
Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető durvaság miatt, emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kihárítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra 2 gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint 1 gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat. Saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Őrült meccs volt, amelyen mindent ki kellett adniuk magukból a győzelemhez. Erről beszélt a mérkőzés után az angol válogatott szövetségi kapitánya Thomas Tuchel.
Very proud, very proud.
Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd, hogy pontosan mi történt a Norvégia-Brazília VB mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be.
Neymart utoljára láthattuk világbajnokságon, Norvégia pedig meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság nyolcad döntőjében. Norvégia-Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát, a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Nyiland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első fél időben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetség kapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben, Erling Haaland a 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét, Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztett egy lövést, álló pozícióba, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Nyiland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
Erling Haaland pedig harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirál állódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon, és már 7 gólnál jár, ahogy Mbappé és Messi is. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban a világbajnokságon. Ma este 21 órakor pedig folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a találkozó előtt elmondta, hogy ez lesz az utolsó VB-je, ami neki a 6. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik, 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia találkozóval zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is.
Nemzeti Sport Krónika.
100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vigvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A világkupára készülő játékosok közül a szintén kimagasló teljesítményt nyújtó Varga Vincét kérdezte a mérkőzés után Török Olivér.
Vince, mesterhármas, 62 másodperc alatt szereztél már valaha 3 gólt ilyen rövid idő alatt?
Hát nem tudom. Nem csak magamnak köszöntem a csapattársaimnak, hiszen kiszolgáltak, és ők teremtették meg nekem a helyzetet. Én is szeretném nekik megköszönni, hogy meg tudtam csinálni ezt a 62 másodperces challenge-et.
És aztán jött a negyedik találatot, 85 km/h sebességgel ment be a kapuba. Ez a legerősebb magyar gól. Hát ki is akadt a mérő?
Hát szerintem pedig még lett volna benne, most ez így sikerült.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Benne pedig Forma 1, Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. A VB 2 hét múlva a belga nagydíjjal folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt. Iszak del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacsár előrébb engedte csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert, majd nyilatkozott is az M4 Sport stábjának.
Ez a befutó jó példája annak, mikor Pogacsár előre eltervez valamit, de nem szól a többieknek. Biztos vagyok benne, hogy gondolt erre a forgatókönyvre, de nem akarta elmondani, hogy csökkentse a nyomást. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül a csapatban, akik mindig támogatnak engem. Nem találok szavakat a teljesítményünkre.
Iszak del Torót hallották, és összetettben 2 szakasz után a Danieles Vingegaard az első a Tour de France-on. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán a Hungaroringen. A tegnap esti futamon pedig a 10. helyről rajtolva 8.-ként ért célba. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 24 perc napi jegyzet című rovatunk van ezúttal Kucsera Tamás Gergely, filozófus, szociológus, közgazdász, művészetelméleti szakíró, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Sokan mutatták fel mérceként a klebersbergi hagyomány egy-egy elemét. Csak azért egyet-egyet, mert az elvégzett munka és reánk maradt eredmények összességében csak nagy ritkán jeleníthetőek meg egyben. Klebersberg Kuno munkájának folytatása, mint a ránk hagyományozott ügyek alapvető vagy a gyakorlat felől értett ápolása, kizárólag egy intézményhez nem rendelhető. 1932. október 14-én a Ravatalánál, a Magyar Nemzeti Múzeum csarnokában hivatali utódja Hóman Bálint ekképpen emlékezett meg a gróf miniszterről. Pályája kezdetén tisztviselő volt, de szelleme és képességei hamar áttörték a bürokrácia szűk korlátait. Bíró lett, de az alkotás tüze kiűzte nyugalmas bírói székéből. Politikus lett, hamarosan vezéri rangra emelkedett, de nem merült el a pártpolitika kisvilágába. A pártpolitika csak eszköz volt számára, mély alapozású nemzeti kultúrpolitikának eszköze. A miniszteri széken sem lett várbeli politikussá, a szellemi művelődés előharcosa maradt. Már a nyilas uralom idején is állami szintre emelkedett a Klebersberget, és Bethlen István volt miniszterelnököt is gyalázó vélemények. Ezeknek fundamentuma az 1931-ben Világválságban címmel kiadott művének az ideiglenes nemzeti kormány általi, mint fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtóterméknek minősítése és betiltása. Bár az is elmondható, hogy a háborút követő időszakban még utóda lehet a Kultusztárca élén egykori ösztöndíjas a Keresztúri Dezső, talán ezért sem vált a Klebersberg kritika hivatalos kormányálláspontá a koalíciós időszakban. Emlékét el akarták törölni. A róla elnevezett köztereket, városrészeket is átnevezték, például a szegedi Klebersberg telepet, ami ma ismét a nevét viseli. Az 1939-ben a jelenlegi március 15-e téren felállított szobrát, a főalak sérült mi voltával indokolva, a háború után elbontották, de azt 2001-ben Nemeskürti István kormánybiztos támogatásával más fővárosi helyszínen, a Villányi úton újra felállították. Sok más helyszín mellett Debrecenben és Szegeden is szoborral emlékeznek meg a városok és a felsőoktatási intézmények egykori támogatójukról, amik éppen például Budapesten, a Testnevelési Egyetemen. Ma Kárpát-medence szerte a róla elnevezett közterek, intézmények, emléktáblák őrzik emlékét. Mi is lehet az élő öröksége? Ha elhisszük, hogy mindig van lehetőség az újrakezdésre, mint ahogyan ő tette Trianon után, a vesztes háborútól és Spanyolnáthától megtizedelt, először részben megszállt, majd feldarabolt, s utána nemzetközi szinten éveken keresztül elszigetelt Magyarországon, a hátrányunkat előnnyé, erővé formálva, olyan módon megerősítve a nemzeti tudatot, hogy nyugodtan mondhatjuk, munkájának hatása egészen az ezredfordulóig sugárzott, még az őt gyalázó vagy elhallgató kommunista rezsim is szedte annak gyümölcseit. Mások mellett a tanárok vagy a tudósok tudásában, a sportolók kitartásában, a hazájukhoz hűséges polgárok együttműködésén keresztül. Ha elgondoljuk, milyen előzmények után és körülmények között érte el eredményeit, panaszra, önsajnálatra nem lehet okunk. De büszkeségre sem, amíg nem teljesítünk hasonlóképpen a jelenben a magyar jövőnek.
Napi Helyzet című rovatunkban ezúttal Kucsera Tamás Gergely filozófus, szociológus, közgazdász, művészetelméleti szakíró, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 11. kerületben, az Andor utcában, befelé a Tánkáray utcánál. Baleset nehezíti a haladást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után, valamint a Pacsirta mező utcában a Kiscelli utcánál. A 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet haladni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8:09 előtt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásnak, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője, Mojtaba Hamenei. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán ugyanakkor három másik fia részt vett. A szombaton kezdődött csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít.
Újabb hőhullám érte Franciaországot, a déli megyékben ismét 40 fok lehet. Az előrejelzés szerint a kánikula hétvégéig kitarthat, a mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A napokban Európát sújtó hőség miatt már több ezre meghaltak Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Az időjárásról folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes táblatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint a leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ahhoz, hogy megnézzük, mi várható ma a pénzpiacokon, vizsgáljuk meg először azt, hogy mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz 2026. június 3-án pénteken. Európa pénzpiacain a jókedv helyét óvatos visszavonulás vette át pénteken. A páneurópai index több mint 0,5%-os eséssel zárt, de ugyanígy tett a frankfurti tőzsde vezető indexe is, amely közel 0,5%-kal gyengült, és a párizsi tőzsde vezető indexe is esést mutatott. A nap hangulatát két erős hatás formálta, egyrészt a közel-keleti feszültségek újra fölhajtották pénteken az olajárakat, ami különösen Európa számára volt kellemetlen üzenet. Ha ugyanis az energia drágul, az inflációs nyomás is könnyen visszatérhet. Másrészt a befektetők magánpiaci kockázatokra is érzékenyen reagáltak. A tengeren túlon szintén a kockázat kerülésé volt a főszerep, a Dow Jones ipari átlag több mint 1%-os eséssel zárt. A Standard & Poor's 500-as indexe is esett. A technológiai részvények mutatója is zuhanásba kezdett, közel 1%-kal csúszott vissza. A háttérben itt is ugyanazok a kérdések voltak a mozgatórugók, mint Európában. Például az, hogy meddig tart még a közel-keleti konfliktus, és meddig marad drága az energia. Budapesten is mínuszban zárt a kereskedés, a BUX közel 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom kiemelkedően magas volt. A vezető papírok közül egyedül a MOL tudott erősödni. Az olajrészvény 0,5%-kal tudott emelkedni. És akkor lássuk, hogy mi várható ma. Ma reggel az európai piacok nem készülnek lendületes rajtra, inkább óvatos kiválásra játszanak. A múlt hét erőszárása után ma reggel a határidős piacok már jóval visszafogottabb képet mutatnak. A hangulatot ma reggel elsősorban három tényező határozza meg. Az első az olajpiac. az OPEC plusz újabb termelés növelése és a Hormuz szorosban normalizálódó hajóforgalom lefelé nyomta a Brent olaj árát, ami Európa számára kedvező hír, mert enyhítheti az inflációs félelmeket. A második az amerikai kamatpálya, a gyengébb munkaerőpiaci adatok után a befektetők egyre előre kisebb esélyt adnak egy közeli amerikai kamatemelésnek. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 353 forintba, míg egy amerikai dollár 309 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 36 perc, három hétvége alatt 16-an vesztették életüket az utakon, és hogyha jól tudom, ebben még nincs benne a mögöttünk lévő hétvégének az adata, vagy nincsenek benne ezek az adatok. Augusztusig egy kiemelt ellenőrzésbe kezd a rendőrség, hogy miért történt, vagy történhetett ennyi baleset, és hogyan tudja ezt megakadályozni, vagy visszaszorítani a rendőrség. Erről is beszélgetünk a következő percekben Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt nem hallották a hallgatók, de amikor beült, akkor azt mondta nekem, hogy ezen a hétvégén is történtek balesetek, halálos balesetek?
Így van, sajnos hát személyisüléses balesetek történtek, ezek közül sajnos három halálos baleset volt. Egy balesetben, egy frontális balesetben a két gépjárművezető sérült meg, illetve két motorkerékpáros vesztette életét két külön balesetben. Ott ez egy úgymond egy magános, egy személyes baleset volt.
Mi az oka ezeknek a baleseteknek, és annak, hogy nyáron ezek felerősödnek? Azt gondolná az ember egyébként, hogy ilyenkor az útviszonyok megfelelőek, a látási viszonyok megfelelőek, tehát nincs az, mint ősszel, télen, hogy csúszósabbak az utak, köd van, nehezebb tartani esetleg a követési távolságot is.
Meglepő dolgot fogok mondani, nyáron sokkal több baleset történik egyébként, mint tavasszal vagy az őszi-téli időszakban, akkor ugye eleve az útviszonyok nem teszik azt lehetővé, hogy nagyobb haladás és sebességgel közlekedjenek a járművezetők. Jobban odafigyelnek egyébként arra. Nyáron, ahogy mondta, jó idő van, száraz az aszfalt, igazából ideálisak az útviszonyok. Egy dolgot azért nem vesznek figyelembe az emberek, azt, hogy meleg van, és sokszor jóval melegebb van, mint a korábbi években volt. Ez bizony pedig hatással van az emberi szervezetre, illetve a járművezetőkre, de nem csak a járművezetőkre egyébként, hanem a gyalogosokra is. Több az olyan baleset, amely figyelmetlenség miatt következik be. Illetve azt el kell mondjam, hogy a melegnek van egy olyan hatása, hogy a járművezetők sokkal ingerlékenyebbek, agresszívabbak, türelmetlenebbek. Úgyhogy ennek mind-mind a közlekedésben van szerepe, ez ott le is csapódik, gyakrabban bevállalnak olyan manővereket, amit máskor nem. Tehát például egy előzésnél nem győződnek meg az előzés feltételeiről, azok fennállnak-e. Nagyobb sebességgel haladnak, nem tartanak követési távolságot, és még sorolhatnám azokat a szabálysértéseket vagy jogsértéseket, amelyeket ilyenkor elkövetnek. Fel kell készülni egy hosszabb útra.
Mentálisan hogy készül fel az ember, mondjuk, hogyha éppen pihenésre készül egy nehéz időszak után, aztán ez a mentális fáradtság mondjuk éppen az utakon vagy ott a volán mögött csapódik le. Ugyanakkor azt olvasom, hogy a közlekedés biztonság hosszú távon javult Magyarországon, ugye, és ezzel együtt az, amit ön is mondott, hogy nyáron van a több baleset. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a közlekedés biztonságnak tényleg csak gyorsan vagy nagy vonalakban az evolúcióját, akkor arról beszélhetünk, hogy 92 környékén vagy 90-es évek közepén még évente egy közepes falu lakosságának megfelelő számú halálos baleset vagy halálos áldozatot követeltek Magyarországon a közlekedési balesetek.
Egészen pontosan 2400 körül volt ez a szám, tehát 2400 ember vesztette életét a 90-es évek elején. Ez így van.
Tehát pedig ezt, akkor lényegesen kevesebb autó volt az utakon.
Igen, de ezt ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás követően nagyon sok olyan gépjármű érkezett be az országba, amelynek vezetésére nem voltak felkészülve a járművezetők. A közút infrastruktúra sem volt olyan fejlett, mint manapság, és sajnos ez a baleseti számokban megmutatkozott. Az elmúlt évben ez már drasztikusan csökkent, de még mindig sok. Tehát ez a 556 személy, aki életét vesztette, vagy 456 személy, aki életét vesztette ebben az elmúlt évben, én azt gondolom, még mindig sok. Tehát ugye van egy uniós célkitűzés, ami azt mondja, hogy 2030-ra felére kell csökkenteni a halálos kimenteni balesetek számát. A felére, 2019-hez képest. Hát időárányosan nem állunk valami jól, sajnos azt kell, hogy mondjam.
Hát egy ember élet is sok igazából.
Ami... Ez így van. Így van, tehát a statisztikákkal én azt gondolom, hogy nem lehet lefedni ezt a történetet, ennél azért sokkal többről van szó. Ember életek, családok mennek tönkre. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyről az emberek csak akkor beszélnek, amikor egy-egy olyan tragédia történik, ami történt a június hónapban. Ugye két olyan baleset is volt, amelyben egyikben heten, másikban öten vesztették életüket. Ezek a balesetek mind-mind elkerülhetők lettek volna, mert nem történnek a balesetek. Ezt még a főiskolán egyik tanárom mondta. Ezeket okozzák, ezeket a baleseteket. És nem feltétlenül ott keletkezik, tehát nem ott az kiáltók, ahol maga a baleset megtörténik, hanem jóval az elindulás előtt. Tehát fejben kell ezt egyébként összerakni.
Olyan érdekes ez, hogy a közlekedés kultúránkkal van probléma, vagy több ellenőrzésre, figyelmeztetésre lenne szükség. Azért is kérdezem ezt, mert az elmúlt hetekben többször beszélgettünk arról például, hogy a kerékpárosok okozta balesetek, az elektromos rollerek okozta balesetek, és akár ugye a nagyobb sérülések ezeken a jármű és megnövekedtek az elmúlt időszakban.
Én azt gondolom, hogy ez nem tipikusan magyar probléma, tehát Európa szinten történnek balesetek. Egy biztos, tehát a skandináv országokban valahogy mindig jobb a statisztika, jobb a közlekedési morál.
Mitől?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Aztán ahogy egyre délebbre haladunk, egyre lazábbak, és sajnos ez a közlekedésben is megmutatkozik, illetve van még egy nyugati és egy keleti vonal, ahol szintén ugye egyre rosszabbak a közúti közlekedésben résztvevők magatartása. Ez legjobban egyébként a biztonsági viselési arány mutatkozik meg. Tehát még a skandinávi országokban ez ilyen 99-100%, addig nálunk egy olyan 85-90% között van, illetve lent délen, tehát Olaszországban pedig ilyen 60% között. Nagyon. Én azt gondolom, hogy ez probléma. Másik pedig a gyalogosokkal szemben tanúsított magatartás, ami problémát jelent.
Bocsássa meg, azt vettem észre az utóbbi időben, és sokat közlekedem gyalog, hogy minthogyha türelmesebbek lennének az autóvezetők.
Igen, ebben van igazság. Én is tapasztaltam ma itt, amikor kezdtem a stúdióba, hogy egy átkelve a gyalogátkelő helyen egy kerékpáros közlekedett, aki megállt és elsőbséget adott nekem. Azért ezt ritkán tapasztaljuk. Én még meg is köszöntem, meglepődtem, de lehet, hogy sokat segített, hogy egyenruha volt rajta.
Az visszatartó erejű tud lenni az egészen biztos. No, elkezdődik pontosabban tart most már, hogyha jól értem az ellenőrzés. Hol, hogyan, milyen körülmények között kiket vizsgálnak, ellenőriznek?
Hát, ha röviden akarnám megfogalmazni, akkor mindenkit, és mindenhol. Két részre tagoljuk ezt a feladatot. Az egyik a kommunikációs rész, ami azt jelenti, hogy mind az írott, mind a nyomtatott sajtóban, tévé, rádióban, ezért vagyok is egyébként most is itt, szeretnénk olyan üzeneteket eljutatni a közlekedőkhöz, amelyet hát vagy megfognak, vagy nem, én azt javasolom, hogy inkább fogadják meg, illetve a közösségi médiában egy intenzív kampányt folytattunk, naponta többször olyan, és közérthetően fogalmazva jutottunk el üzeneteket, illetve van ennek egy ellenőrzési pillére is, és talán ez érdekelni jobban a rádióhallgatókat, ami azt jelenti, hogy valamennyi működő képes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mint pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Ez azt gondolom nagyon fontos. Évekkel ezelőtt elindult egy úgynevezett pofátlan tanítási kampányunk, akkor kimondottan olyan járművezetőket szűrtünk ki a forgalomból, aminek a viselkedése, magatartása irritáló volt a többi közlekedő számára, és olyan cselekményeket folytattak, amely bizony balesetveszélyes volt. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, amikor pénteken délután, szombaton reggeli órákban, illetve vasárnap délután, esti órákban fokozott jelenlétet biztosítunk. Ezzel is a közlekedés biztonságát próbáljuk
növelni. No, hát érdemes odafigyelni akkor az utakon, nem csak az ellenőrzés alatt, hanem vagy ideje alatt, hanem egyébként is, mert hogy három hétvége alatt 16-an vesztették életüket az utakon, augusztusig tartó kiemelt ellenőrzésbe kezd a rendőrség. Erről beszélgettünk Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetőjével. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 47 perc, egyetlen pillanatnyi kíváncsiság, vagy egyetlen meggondolatlan döntés, ennyi elég ahhoz, hogy egy fiatal élete örökre megváltozzon. Idén már három gyermek került életveszélyes súlyos égési sérülésekkel a Betesda gyermekkórházba, miután vasúti kocsik tetejére másztak, vagy villanyoszlopok közelébe kerültek. A láthatatlan, mégis halálos veszélyekről Hegedűs Katalin kérdezte a szakembereket.
Tragédiához még az sem kell, hogy valaki hozzáérjen a vezetékhez. Amint egy 25 000 voltos feszültség akár másfél méteres távolságból is áthúzhat a levegőn. A helyzet évről évre aggasztóbb, erősítette meg műsorunknak dr. Vajtai Luca, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égészsebészeti központjának vezető helyettese. A doktornő kiemelte, míg korábban átlagosan évig 2-3 ilyen baleset történt, idén már a harmadik esetnél tartanak.
Az a baj, azt gondolom, hogy nem is tudják, tehát hogy itt felmász buliból TikTok kihívás, Instagram, akármilyen kihívásban van a tetőre, és eszükbe se jut, hogy nem kell hozzáérni a vezetékhez, vagy ahhoz, hogy áramítás érjen, hogy itt felmászik a vonatetőre, és igazából nem ér semmi ez hozzá, hanem egyszer csak lángra robban a ruhája. És akkor ugye a maga magas feszültség is, illetve ugye ebből a következő lángégés is, ami, de a magas feszültség is érős, az, ami után ugye sokszor végtagvesztéssel jár.
A Betesda Gyermekkórház az égési sérülést szenvedett gyermekek első számú hazai ellátóközpontja. A doktornő hozzátette, amint megérkezik a riasztás, a csapat azonnal mozgósítja magát, és megkezdi a felkészülést a mentésre.
A csapat összekészül, intenzív osztályon készülít, bálunk, megérkezik a sérült, a fürdetőkádba felmérjük akkor a sérüléseket, és azonnali általában itt az ilyen sérüléseknél azonnal a műtéti beavatkozásra van szükség, ami végtagmentő és életmentő beavatkozás. Itt igazából is súlyos életveszélyes sérülésekről beszélünk, hosszú ideig intenzív osztályon az életükért küzdenek.
A kezelés egyik legnagyobb kihívása, hogy a kiterjedt égési sérüléseknél gyakran alig marad épp bőrfelület az átültetéshez. Ha valaki például 80%-os égési sérülést szenved, a megmaradt 20%-nyi épp bőrből lehetetlen befedni a teljes sérült területet. Éppen ezért a szakembereknek a már begyógyult területekről vett bőrfelületeket újra és újra fel kell használniuk, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el.
És ebben van segítségünkre ez a MIG, mert ez iciri-picirire felvágja a bőrt, azt itt lehet jobban nyújtani, és ezzel sokkal nagyobbat tudunk haladni. Tehát, hogy egy kis kockából egy 6-szorosát tudjuk befedni, és akkor így lehet gyorsabb, hát egyáltalán esély ahhoz, hogy valahogy befedjük.
A súlyos égési sérülteket nem csak tucatnyi életmentő műtét várja, hanem évekig tartó plasztikai beavatkozások sora is. Mivel a hegek nem nőnek együtt a gyerekekkel, a pácienseknek egészen a felnőtt korig folyamatos korrekciós műtétekre van szükségük. A veszélyeztetett korosztályt elsősorban a 11 és 17 év közötti fiúk jelentik, akiknél a kíváncsiság sokszor felülírja a veszélyérzetet. Korszenszki Klára klinikai szakpszichológus szerint a fiatalok nem rossz szándékból, hanem hirtelen ötlettől vezérelve másznak fel a vonatok tetejére. A döntéseiket a pillanat heve vezérli, legyen szó egy látványos fotó elkészítéséről, vagy a magaslati kilátás iránti vágyról. A szakember hozzátette, hogy a Bethesda gyermekkórházban egy olyan komplex támogatórendszert hoztak létre, amelyben szociális munkások, pszichológusok és gyógypedagógiai asszisztensek segítik a családokat már az intenzív osztályon, közvetlenül a betegágy mellett, hogy közösen dolgozhassák fel ezt a rendkívül nehéz élethelyzetet.
Illetve már akár altatásban is különböző zeneterápiás eszközökkel pozitív szuggesztióval már az altatott betegnek a szorongását is csökkentjük, illetve beindítjuk az öngyógyító folyamatokat. Amikor már felébredt a fiatal vagy a gyermek, akkor és már meg tudja fogalmazni a nehézségeit, segítjük ebben célskálával, kitűzzük a célokat, segítjük a kollégákat, a gyógytornászokat, illetve a sebészeket abban, hogy az együttműködés megvalósulhasson, és fejlődhessenek a gyerekek, és gyógyulhassanak a gyerekek.
A gyógyulást egy egyedülálló mentorprogram is segíti. Olyan fiatalok vesznek részt benne, akik maguk is végigjárták ezt a nehéz utat. Mivel egykor ugyanazokban a kórtermekben feküdtek és közösen élték át a megpróbáltatásokat, hiteles segítőként támogatják a jelenleg gyógyuló társaikat.
Viszont ők nagyon jól tudják, és nagyon jól ki tudják billenteni a gyerekeket abban, hogy én is azt éltem meg, pont akkor nekem is ez volt, de hidd el, hogy a kompressziós ruhának a hordása vagy a gyógytorna nagyon-nagyon fontos. Egyszer mondta az egyik fiatal, hogy neki ez az értelmet jelenti az értelmetlenben, hiszen ha már ez történt vele, aminek nem kellett volna megtörténnie, akkor az az értelme, hogy ő tud segíteni.
A klinikai szakpszichológus szerint a gyógyulás kulcsa a közösség erejében rejlik. A terápiás csoportok során a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül a traumáikkal. A Bethesda kórházban az orvosok és terapeuták szoros összefogásban dolgoznak azért, hogy a gyermekek testi-lelki felépülése kéz a kézben történjen, így a tragédiát megélő fiatalok újra visszatalálhassanak az életbe.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 52 perc fennállásának 20. évében is megkérdeti országos tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte minél több hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése legyen örömtelibb, az adományokkal pedig csökkenteni tudják a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Gyarmadi Péter riportja.
6 gyermeket nevelt fel a debreceni Csékiné Balogh Csilla férjével, van, aki még most is velük él, és velük élnek az unokák is.
Így élünk, hogy amikor jön a szeptember, a beiskolázás, akkor ugye a szeretett szolgálatnál már ismernek évek óta, akkor mindig odafordulok, hogy tanszerrel segítsenek, ha tudnak. Mint ahogy a legtöbb család is.
Van szakmája önnek, vagy a férjének?
Jó, általános férjemnek, kőműves. Ma van munka, holnap már nincs.
Eddig mi mindig kaptak a reformátusoktól tanszercsomagot, vagy bármilyen segítséget, ha kértek?
Igen, szoktunk kapni tanszert, élelmiszert, ruhaneműt.
Gyűlnek az adományok a Magyar Református Szeretetszolgálat logisztikai központjában a Hajdúbihari Ebesen. Rátonyi Judit, a központ raktárvezetője a Kossuth Rádiónak elmondta, minden adománynak lesz helye.
Mi kerül egy táskába? Mi az, aminek mindenképpen benne kell lennie?
Korcsoportra bontjuk a táskáknak a tartalmát, az első osztálytól a negyedik osztályig, és ugye onnantól pedig a felső tagozatos gyerekeknek, és a középiskolásoknak más kell a táskába. Egy alsó tagozatos gyereknek természetesen kap egy ergonómiai táskát, hogyha olyan táskát tudunk biztosítani. Mellé kerül egy toltartó, megtöltjük a toltartót színes ceruzával.
Nem üresen adják.
Nem üresen adjuk a toltartót, színes ceruzával, filctollal, radírral, grafit ceruzával.
Vannak a másik asztalon.
A másik asztalon láthatunk, értelemszerűen ugye vagy a 12 vagy a 24 darabos színes ceruzával, első osztályos füzetek, vonalas füzetet rakunk bele, sima füzetet rakunk bele, hangjegyfüzetet és négyzetrácsos füzetet. Természetesen belekerül még a rajzlap, ami félfamentes rajzlap, hurkapálca, írólap, stiftes ragasztó, radír, és még teszünk a gyerekeknek fóliát, amivel a füzeteket be tudják a szülők fedni.
Dobis Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, idén változtattak a korábbi szemléleten.
Idén annyiban változtattunk mi magunk a hozzáállásunkon, hogy az előző években az volt a bevett gyakorlat, hogy mindig előre meghatároztunk egy számot, hogy például 1600 diákot szeretnénk támogatni, és mi bizony ehhez ragaszkodtunk, és ehhez tartottuk magunkat, és utólag beláttuk, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hiszen...
Rugalmasabbak lettek?
mondhatom, hogy rugalmasabbak, illetve inkább az, hogy abból a szempontból megfontoltabbak, hogy azért azt tapasztaltuk például akár tavaly nyáron is, hogy ugye ez, hogy mi az adott számhoz ragaszkodtunk, és persze most is ez a cél, hogy minél több gyereknek tudjunk segítséget nyújtani, de ez ugye azt jelentette, hogy a beérkezett adományokat kellett 1600 felé elosztani. És így sajnos azért előfordulhatott, hogy nem mindenkinek tudtunk már egy igen komplex, gazdag csomagot adni, hanem például csak tanszereket. Idén ezen a szemléleten mi változtattunk, éppen ezért most úgy indulunk neki a tanszergyűjtésnek, hogy nem szeretnénk a kiinduláskor több ezres számokkal dobálózni, hanem most abszolút az a célvezérel bennünket, hogy ahogy csak tudjuk, hirdetjük a tanszergyűjtésünket, megyünk az áruházakba, megjelenünk rendezvényeken, hogy minél többen tudjanak róla és segítsenek, és a beérkezett mennyiség alapján fogjuk azt meghatározni, hogy ebből hány családot tudunk úgy segíteni, hogy ők aztán valóban ezek a gyerekek úgy tudjanak szeptemberben beülni az iskolapadba, hogy már semmiük se hiányzik, és a családnak szinte egy forintot se kell már rákölteni a taneszközöknek a megvásárlására.
A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése jellemzően 40-60 ezer forint kiadást jelent a családoknak, de az első osztály kezdő gyermekek esetében ez több is lehet. A reformátusok programja a társadalmi különbségeket szeretné eltüntetni, kiradírozni.
Nekünk az a célunk ezzel az adománygyűjtéssel, hogy a gyerekek, amikor szeptemberben beülnek az iskolapadba, ne érezzék magukat kevesebbnek a társainál. Ha picit próbálunk belehelyezkedni ebbe a szituációba, belép egy 6-7 éves kisfiú vagy kislány az iskolába, azt látja, hogy a társainak gyönyörű szép hátizsákja van, minden színes, szagos, mesefigurás, gyönyörű termékei, ő pedig, ha ott ül, akár csak egy reklámszatyorral és éppen csak pár füzet és egy 1000 éves abszolút lefaragott ceruza van nála, már is azonnal kevesebbnek érzi magát. Azonnal találkozik ezzel az érzéssel, hogy ő nem egyenlő a többiekkel. És aztán pedig ne legyünk meglepve, hogyha nincs kedve iskolába járni, vagy nem tud úgy teljesíteni. Mi azt szeretnénk, hogyha ezekkel az adományokkal ezeket a különbségeket tudnánk eltörölni, és úgy érkezzenek a gyerekek bizony azzal az önbizalommal és azzal a büszkeséggel, jó érzéssel az iskolába, hogy én sem vagyok kevesebb, és én nekem is itt van a helyem. Hiszen az oktatás az pont egy olyan kiugrási lehetőség lehet az ő számukra, amiből aztán képesek lehetnek egy más jövőt maguknak építeni.
Mondta Dobis Lucski Zsófia.
8 óra 57 pillanatokon belül 8 óra 58 perc a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért. Hamarosan kezdődik a délelőtt, majd Balog Tamás várja önöket. Én valamennyi kollégám Pilinger Marianna, Síje Gábor és a szerkesztő Gál Ilona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok, Csete Beátát hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
Reklámot hallottak.